betegségekkel. Hogyan lehet a törékenységből erő? Mi segít abban, hogy a krízis ne elszigeteljen, hanem kapcsolódáshoz vezessen? A Perinatus Alapítvány nyílt napján jártunk.
Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. Ma délelőtt 11 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
A Magyar Film Hete alkalmából.
Vigyunk a jegyes bárra!
Minden ember életében egyszer eljön a pillanat, amikor döntenie kell. Szabadság vagy rabság.
Majdnem mennyasszony. Május 1-én 15 óra 50 perckor a Dunán.
Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Horváth Szilárd.
9 óra múlt 7 perccel Herceg Tibor szerkesztő nevében is köszöntöm Önöket. Nézzük, mi mindent tudhatnak meg műsorunk első órájában, ha velünk tartanak. Először is, a műtétek ma már nem feltétlenül járnak együtt hosszú lábadozással és fájdalmas felépüléssel. Az urológiában is itt vannak a megoldások, amelyek kisebb megterhelést jelentenek a szervezet számára.
Az osztályos mondták, hogy hát idézőjelben fiatal vagyok még ahhoz, hogy most ilyen problémám legyen, de hát és hát most utólag azt mondom szerencsétlenségben, hogy rögtön el is kapták, hogy igen, valóban sajnos rosszat a daganatom van, de még olyan stádiumban, hogy nincs kitörve.
Ezzel kezdünk. Aztán, bár egyre többen adták be az adóbevallásokat, de még mindig nem mindenki. Általában azok hagyják későbbre, akik valamilyen változtatást szeretnének a NAV-tól kapott bevallásban, például valamilyen kedvezmény miatt.
Céges HR mindig szokott küldeni nekünk információt, hogyha olyan változás történik, ami tudják, hogy esetleg minket is érinthet. Kedvezményekkel kapcsolatban abszolút tisztában vagyok, jogosult is vagyok egyébként bizonyos kedvezményekre. Ez egy szívbillentyű problémával kapcsolatos, hála Istennek erre is kapok adókedvezményt.
Fél tíztől ezzel folytatjuk, SMS számunk 30-9666, ezen várjuk kérdéseiket, véleményüket, Viberen is. Egyre több műtétre váró betegnek van lehetősége, hogy kíméletesebb és gyorsabb felépülést biztosító műtéti eljárással gyógyuljon. Milyen új technológiák érkeztek meg Magyarországra, és kik férhetnek hozzá ezekhez? Március végén egy urológiai konferencián tekintették át a szakma képviselői a legújabb módszereket, és néhány bemutató műtéten meg is tanulhatták azokat. Pár percen belül ennek kapcsán beszélgetünk arról, hogy miként alakul át a sebészet, például a robotsebészet és más megoldások következtében. Előtte egy gyors példa korábbi műsorunkból, Pirisi Csengétől, melyben elmesélik neki, hogy a rendszeres szűrések ellenére kialakult daganatot milyen nehéz volt diagnosztizálni.
Teljesen véletlenszerűen derült ez ki nálam, mert hogy a munkáltatónál volt egy ilyen PSA szűrés, ez a Movember mozgalom keveretén belül, illetve ugye természetesnek tartottam, hogy ugye elmenjek. Hát egy picit magasabb értéket hoztak még ki, mint amit ugye normál. Meglepődtem, de hát úgy gondoltam, illetve ott mondták is, hogy akkor urológia, ahová ugye egyébként is szoktam éves rendszerességgel ugye járni. Ugye ott megnézték, majd mondták, hogy ők nem találnak semmit, tehát szerintük rendben van minden. Ugye én pedig mutattam az eredményemet, hogy látszik, hogy a PSA értéke magasabb. Csináltunk itt egy szűrést, egy vérvételből értékelemzést, és hát ugye ott valóban magas értéket mutatott. Úgy gondoltam még akkor nyilván, hogy valami van a szervezetben, de nem ez. Ugye augusztusban megtörtént a kontroll ellenőrzés, ami még egy picit még magasabb értéket mutatott. Még egyszer megtörténtek ezek a fizikális meg ultrahangos vizsgálat, és még mindig azt mondták, hogy nem értik, mert hogy úgy igazából nincs semmi. De szeptemberig elértünk odáig, hogy van egy ilyen mintavételes eljárás, ami ugye azt jelenti, hogy a prostatából legalább 6 helyről vesznek mintákat, és hát még ott is az osztályon is mondták, hogy hát idézőjelben fiatal vagyok még ahhoz, hogy most ilyen problémám legyen, de hát nyilván megcsinálják. Ez meg is történt, és hát most utólag azt mondom szerencsétlenségben, hogy rögtön a 6 mintából 3-nál el is kapták, hogy igen, valóban sajnos dakanatom van, de még olyan stádiumban, hogy nincs kitörve, tehát ugye még nem szóródott, október rendszerbe volt, amikor ugye megmondták, hogy akkor végül is prostatadaganatom van. Ez ugye egy kicsit sokkolta az embert, de én sose az az ember voltam, aki most azt mondom, hogy megpróbálja úgy a szőnyeg alá söpörni a problémákat, hanem inkább akkor minél hamarabb megpróbálni, megkeresni a megoldást és elindulni egy úton. Természetesen az, hogy ez ugye már májustól zajlott olyan októberig, ez azért már úgy kicsit pszichésen fölkészítette az embert, még akkor is, hogyha azt mondom, hogy nem gondoltam azt egészen a végéig, hogy nekem daganatom van. Héten volt ugye egy éve, hogy akkor én a műtőasztalon feküdtem, majd nagyjából egy hét volt a kórházi kezelésem, és akkor onnantól kezdve tulajdonképpen fokozatosan elkezdtem visszatérni, tehát már én decemberben szobabicikli, utána kicsit már futogattam, és akkor úgy azt gondoltam, hogy szépen visszazökken az ember a rendes kerékvágásba, és hát azóta ugyanúgy csinálok mindent, amit korábban is csináltam.
Változtatott valamit az életén?
Gondolkodásmódban mindenképp. Mindenki úgy van vele, hogy vele biztos nem történhet meg ez. Azt gondolom, hogy még hangsúlyosabbá kell tenni azt a részét, hogy igen, mindenki menjen el, senki nem tudhatja. Nyilván minél hamarabb ezt feltárják, annál hamarabb lehet gyógymódot találni rá, és annál nagyobbak az esélyei.
Na tehát Pirisi Csengének mesélt el egy beteg, hogy miként tudták diagnosztizálni végül a daganatát. Hát ez azt jelzi, hogy azért ez a folyamat nem annyira egyszerű, de azt is jelzi, hogy ha valaki valóban gondoskodik magáról, és időben elmegy a szűrésekre, akkor azért sok mindent nagyon sokkal egyszerűbben meg tud oldani, mint hogyha elhanyagol mindent. Itt van velünk dr. Tenke Péter urológus professzor, a Budapesti Jan Ferenc Délpesti Kórház urológiai osztály és az Országos Onkológiai Intézet urológiai daganatsebészeti központ vezetője. Jó napot kívánok
önnek. Jó napot kívánok.
Csak egy pár szót erről, amit hallottunk, hogy tényleg azt igazolja mindez, hogyha időben elmegyünk, bármilyen nehéz is még megtudni, de meg lehet tudni, és hogyha megtudtuk, akkor még időben beavatkozhatunk.
Tehát a legfontosabb minden daganat esetében, illetve az életünkben, hogy elérkezünk abban az időszakban, amikor a veszélyes korosztályba kerülünk, az, hogy időben kerüljön föl fedezésre korai stádiumban. Feltétlen fontos az, hogy nem akkor kell elmennünk, amikor panasz van. A korai stádiumban nem csak onkológiai szempontból lehet meggyógyulni, hanem maga az onkológiai műtétek során a legkevesebb életminőséget befolyásoló funkciók károsodásával lehet meggyógyulni, ami nagyon fontos.
Ja, az is nagyon fontos volt abban, amit hallottunk, hogy az, aki a betegség elviselője volt, az nem hagyta annyiban. Tehát, hogyha van egy adat, akkor azért következetesen végigjárta az utat, hiszen ezt tegyük hozzá, hogy egy orvos is tévedhet, vagy nem láthat valamit, amit még nem olyan könnyű észrevenni, ahogy elmondta a beteg.
Nagyon fontos azt is, hogy természetesen a beteg is tisztában legyen. Ma már ugye az internet világában sok mindent, mesterséges intelligencia tekintetében is sok mindent megtudunk magunk is a saját betegségünk, vagy saját irányvonalunk meghatározásában. Fontos azért, hogy a gyerekek tudják, az apai, nagyon sok minden öröklődik, hogy a szülők, a testvéreknek esetleg milyen betegsége volt, hisz genetikai úton nagyon sok minden öröklődhet, vagy a rizikótényező fokozódhat, és ez mind arra utalhat, hogy valamilyen területen korábban kezdjék el a szűrővost vizsgálatokat a korai felismerés miatt.
Most a következőben arra szeretném önt kérni, hogy értelmezzünk különböző szavakat. Mert hogy nézem a konferenciának a meghívóját, azt mondja, minimál invazív eljárások az urológiában. Hát ugye van benne három idegen szó, az urológiával azért nagyjából mindenki tisztában van, azt hiszem a minimállal is. De az invazív a biológiában például nem túl jót jelent, az invazív fajok, amelyek betolakodnak hozzánk. Mit jelent a sebészetben az invazív?
Hát azt lehet mondani egyszerűbben, hogy minimális, a legkisebb szövetsérüléssel járó beavatkozások az urológiában. Nyilvánvalóan ez magában tükrözi azt, hogyha minél kevesebb sérüléssel operál valaki, annál kisebb a fájdalom, annál gyorsabb a felépülés, és annál kevesebb a funkcióvesztés.
Értem, tehát ezeket a műtéteket osztották meg. Nagyon érdekes a program, amit itt felvezettek, mert hogy tulajdonképpen műtőkben tartották ezeket a bemutatókat, tehát ott ténylegesen megtörtént egy műtét, és műtétkezben mutatták be orvosoknak, nyilván sebészeknek ezeket a műtéti megoldásokat. Miért volt ez fontos, hogy itt Magyarországon csináljanak egyébként egy ilyen nemzetközi konferenciát?
A legfontosabb, és azt hiszem a oktatás tanulás szempontjából ez az igazi élő sebészi bemutatók, ahol valóban nem összevágott videókkal esetleg szelektált eseteket mutat be az ember, hanem valóban a valóságot, és ott egy interaktív megbeszélés révén tudja az ember a tapasztalatot cserélni, miért csinálja így, hogy csinálja, mi a technikai lehetőség, milyen fonalat használ, ha esetleg valami probléma lép föl, akkor hogy oldaná meg. Tehát ezek a mindennapi életben levő vetítéseken keresztül tud egy orvos szerintem a legtöbbet tanulni. Ráadásul a orvosok is három dimenzióban látják, sokszor 3-4 műtőből váltakozva, nagyon sok ebbe a két nap alatt 19 műtétet vetítettünk le, ami élő sebészi bemutató volt, és ezekből úgy érzem, hogy egy évre való a legtöbb újdonságokat haza tudja vinni az ember, és a legmodernebb eszközökkel, a legújabb technikai lehetőségekkel végezhettük el ezeket a beavatkozásokat, amit mindenki a minden napjaiban tud hazavinni, és ezt követően a betegek számára hasznosítani.
Nézem, hogy kik vettek részt ezeken a bemutatókon, és azt látom, hogy vannak magyarok is, de vannak bőséggel külföldiek is. Ez számomra azért azt jelenti, hogy ha vannak magyarok is, meg külföldiek is, és nemzetközi ez a konferencia, és bemutatókkal jár, hogy ez a magyar sebészet, urológiai sebészet, amit itt megmutattak, az a világszínvonalat képviseli. Így van ez? Eszközök megtudás tekintetében?
Igen, azt lehet mondani, hogy robotsebészet tekintetében, ugye mindig megemlítjük, hogy a Európához képest kicsit később kezdtük, de Európában a legnagyobb ütemben fejlődtünk, és ez a konferencia is azt mutatta be, hogy az első nap nemzetközi emberek mutatták be a világ legjobbjai a különféle robotsebészeti, uro-onkológiai daganatsebészeti műtéteket, másnap pedig magyar robotsebészek, és nagyon jó össze lehet hasonlítani azt, hogy mennyire helyben vagyunk, és ott vagyunk, és a világszínvonalat képviseljük, és igazából tényleg csak egy tudományos, technikai eszmecserén keresztül tudunk fejlődni, és szerintem minden orvos számára a legfontosabb az, hogy a betegeinket a legjobban láthassuk el, ez pedig mindennapos fejlődésre van szükség, és a világszínvonalat fölvenni, és ezt egy ilyen konferencia biztosítja a legjobban.
Nézzük meg, hogy egy ilyen műtét mennyiben más, mint egy hagyományos műtét, amikor mondjuk nagyobb sebet ejtenek? Ez az egyik ilyen probléma, vagy egyik változás?
Hát az, hogy itt tulajdonképpen ezt lehet mondani a kulcsluk sebészetnek egy haladó része, amikor ma a robotsebészettel ugye 4-5 lukon keresztül megy be az ember, és ezt követően minimális ugye robotkarok mozgásával, amit az orvos egy mellette, a beteg mellett levő konzolba ülve, kényelmesen a kézremegést kivéve 10-szeres nagyítással 3 dimenzióba lát, és 4 kar tud mozgatni, és ezeknek a karunk végén különféle eszközök vannak, aminek a mozgása az több kulcsponton tud mozogni, és 7-szer több mozgást tud végezni, mint egy emberi csukló. Tehát úgy kell elképzelni, mint az ember úgy érzi magát, mint hogyha egy betegnek a hasába beülne, és onnan operálna. Tekintettel az, hogy nagyon precízen tud látni egy 10-szeres nagyítás, minimális vérzés mellett nagyon jó mozgó karok segítségével, nyilvánvaló sokkal preparatívabb és finomabb műtétet tud elvégezni. És ugye a betegnél mindig az első az onkológiai gyógyulás, hogy a daganatból meggyógyuljak, de természetesen ezt követően mindig előjön, amikor az ember már megnyugodott, hogy meggyógyultam a rákos megbetegedésből, vagy esetleg csak követni kell, de mégis milyen a mindennapi életem, a családomhoz, hogy tudok visszamenni, hogy tudok a munkába állni, milyen a közösségbe visszakerült helyzetem, és ebben, ezekben a funkciókban nagyon nagy a különbség egy feltárásos vagy egy robot műtét tekintetében.
Igen, itt mondott ilyeneket, hogy 10-szeres nagyítás, hát az önmagában elképesztően jó dolog nyilvánvalóan, de hogy 7 tevékenységet lehet egyszerre végezni. Ez azt is jelent, és a kézremegést említette még, ez azt is jelent, jelenti, hogy ez a robotsebészet ez képes az emberi hibákat is minimálisra csökkenteni, a hiba lehetőséget minimálisra csökkenteni.
Egyre több, igen, és ugye a robotsebészet egyre inkább abba fejlődik, és ma már ugye a mesterséges intelligenciának az egészségügybe való bevonása a diagnosztikában is, ezt követően a döntéshozatalokban, az, hogy mondjuk a robot konzolba, tehát a képernyőjébe nagyon sokszor ma már abban lehetőségek is vannak, hogy különféle vizsgálati képanyagok bevetítésre kerülnek, műtét közben levő ultrahangot meg tud az ember ott nézni, a képeknek a műtéti területre való vetítése az nagyon nagy segítséget és irányítást jelent. Ez majdnem olyan, mint hogyha elképzeljük, hogy régen, ugye, amikor valahová elmentünk, akkor térképeket forgattunk az autóba, és milyen nehéz volt egy területre eljutni, most pedig ugye bekapcsoljuk a bármilyen út segítő rendszereket, ami mindent meg fog mondani, hogy hol van trafifak, hol vigyázzunk, hol forduljunk jobbra, hol nézi a kamera a lámpát. Hát ugyanilyen egy robotsebészet, ahol fölhívja a figyelmet, hogy esetleg itt mondjuk milyen ér van, arra óvatosabban preparáljunk, tehát nagyon nagy fejlődési lehetőség van, ami azt hiszem ebbe az egészségügybe, illetve hát a betegek számára óriási perspektívát és javulást fog jelenteni a gyógyulásukban.
Ha már így a GPS-t említette, az autós GPS-eket, akkor azért mielőtt elindulunk egy útra, érdemes beállítani a GPS-t, mondjuk kivenni belőle az ösvényeket, vagy a mellékutakat, ahol esetleg nem tudunk olyan jól elmenni az autóval, pláne, hogyha kicsit rosszabb az idő. Itt is van-e valami olyan, amit az orvosnak kell beállítania, vagy készen kapják ezeket az eszközöket, vagy ezeket meg kell tanítani, és a helyhez, a specializált helyhez igazítani?
Nem, tulajdonképpen amit az orvos, hisz a robotnál mindig fontos, hogy a robot feladatokat hajt végre, tehát amit az ember végez, tehát az ember irányítja önmagától, per pillanat még automatikus mozgásokat nem végez. Értem. Tehát mi mozgatjuk, amit be lehet állítani, nyilvánvaló az, hogy például a kamera alulról, fölülről nézzen, az, hogy milyen energiákat használunk, az, hogy melyik eszközt mozgassuk most, tehát tulajdonképpen majdnem olyan, mint egy orgonaművész kézzel, lábbal dolgozik az ember, és ennek megfelelően a legfontosabb az, hogy a legjobb zene jöjjön ki végül, tehát a beteg a legjobban gyógyuljon meg, és hát az, hogy a beteg már másnap föl kell, és ma ott tart a robotsebészet, és itt mutattuk be ebből a konferencián, hogy megjelentek a legújabb robotok, ami már egy lukon keresztül megy be, egy 2,5 centiméteres vágáson keresztül, és onnan nyúlnak ki a négy eszköz flexibilis karokkal, tehát még kisebb a trauma, és szinte már ott tart a robotsebészet, hogy az a cél, hogy a beteg a műtétet követő 24 órán belül elhagyhassa a kórházat. Tehát olyan kicsi a fájdalom, jóval kevesebb az egészségügyi terhelés, hisz a nővéreket kevésbé hívja, hisz nem kell fájdalomcsillapító, nem kell kiemelni az ágyból, nem kell a házi orvoshoz annyiszor menni, és ami a legfontosabb, hogy jóval hamarabb térhet vissza a hétköznapokban a munkába.
Nyilván egy ilyen eszköz nem olcsó, de ezek szerint a magyar egészségügynek volt pénze arra, hogy az elmúlt években beszerezze. Ez állami beszerzés, vagy van magáncéggel együttműködésben?
Nem, ez állami beszerzés, és ez nagyon nagy lépés volt az, hogy az egészségügyi kormányzat tulajdonképpen most a közcélra 7 darab robotot vásárolt meg, és működik, és ennek a finanszírozását is biztosítja, ami nyilvánvaló nem olcsó, de ha a költséghatékonyságot nézzük, akkor nem csak a direkt kórházi költségeket kell nézni, ami nyilvánvaló drágább, mint régebben egy akár egy feltárásos vagy egy laparoszkópos műtét, hanem pont azokat a kontextusokat, amiket mondtam, hogy hányszor megy az ember vizitelni, hányszor megy a házi orvoshoz, mennyivel előbb tud a gazdaságba visszalépni és termelni. Tehát ha ezeket a tényezőket nézzük, akkor robot még mindig költséghatékonyabb az egyéb műtéti lehetőségeknél.
Minden helyzetben alkalmazhatók ezek a technikák?
Igazából nyilvánvaló költséghatékonysága miatt olyan esetekben kell, ahol valóban nagy előnyt jelent. Elsősorban onkológiai műtéteknél alkalmazzuk, főleg a kismedencei műtéteknél, hisz a kismedencében nagyon kicsi helyre kell eljutni, és nagyon ér- és ideggazdag területeken kell preparálni, tehát ott, ahol kevés hely van és kevésbé lehet bejutni, ott nyilvánvaló, hogy óriási előnyt jelentenek, de ma már akár csak a vesesebészetre és a vese megtartó műtéteknél, amikor különféle daganatokat vágunk ki a veséből, ott is óriási jelentősége van, de természetesen minden helyen lehet alkalmazni, itt valóban az kell, hogy a költség hatékonyságot mérlegeljük, tehát nyilvánvaló azokon a területeken, ahol a betegnek direkt előnye származik a műtétből.
Vidéken, mondta, hogy 7 ilyen eszközt vásároltak, ezek szerint vidéken is van, nem csak Budapesten.
Igen, nem csak Budapesten, a vidéken is, az egyetemeknél, illetve egy megyei kórházban is van, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ma viszonylag nagy területen van lehetőség a robotsebészeti beavatkozásokra, de bízunk benne, hogy ez tovább fog fejlődni, és növekedni fognak a robotok száma is.
Ilyenkor a beteg mit tapasztal mondjuk az első napon? Mondja, hogy már felállhat, sétálhat és egyebek. Mennyivel rövidíti le a gyógyulást mondjuk a régi 20-30 évvel ezelőtti műtétekhez képest? Ezek hetek, hónapok?
Hát heteket, ha azt heteket kell mondani, hogy ha mondjuk egy prosztatarák műtét után viszonylag egy nagy műtét, egy prosztata teljes eltávolításával, azt lehet mondani, hogy a régebbi időszakban 10-14 nap alatt hagyták el a kórházat, most tulajdonképpen a harmadik nap el tudják hagyni, és ha munkába állás idejét nézzük, akkor a feltárásos műtéteknél 49-50 nap helyett itt 11. nap munkába állnak, tehát lényeges a különbség.
Ez egy hónap már.
És arról ne is beszéljünk, azokat nézzük, hogy hány darab fájdalomcsillapítót kellett beszednie, hányszor kellett kötözésre menni, itt a betegek haza mennek, és semmilyen kötözésre, vagy semmire nem kell járniuk tulajdonképpen.
Mit gondolom, hogy mi a jövő még ezeken kívül? Szóval merre tart, és tudjuk-e tartani a tempót majd a világgal továbbra is, hogy legyenek ilyen eszközök Magyarországon?
Én bízok benne, hogy ami elindult, és az egészségpolitika ezt nagyon jól támogatta, hogy ez tovább fog fejlődni, egyre több helyen fog megjelenni. Nyilvánvaló mesterséges, hogy egyre több robot, és nem csak a Da Vinci robot jelent meg Magyarországon, vagy egyre több konkurencia meg fog jelenni, ez növeli, lejjebb viszi az állat, növeli a verseny lehetőség, egyre nagyobb a mesterséges intelligencia beletétele a robotsebészetbe. Ez mindenképpen abba az irányba fogja mondani, egyre több segítséget, ami a legfontosabb a fiatalok számára, ez egy nagyon vonzó terület. Ma ugye az egészségügyi személyzet döntően nagyobb részt azért el vagyunk öregedve, ez mindenképpen segítséget jelent az egészségügyi ellátórendszerre, és arról ne is beszéljünk, hogy ma már egyre nagyobb téren fejlődik a telesebészet, tehát a telemedicina, ami nagyon nagy segítséget jelent az oktatásba, tehát magyarul, ha valaki mondjuk vidéken operál és tanulja a robotsebészetet, azt lehet oktatni Pestről, mert bele tud az ember, ugyanúgy nézi a kamerán keresztül, és át tudja venni a műtétet, tehát magyarul óriási, mind az oktatásban, mind a fejlődésben, mind a precizitásban nagyon nagy teret nyitott meg a robotsebészet.
Egyik hallgatónk kérdezi, hogy a prosztatára visszatérve még, hogy miért nincs országos szűrés, mint a nőknek? Már hogy hát a férfi prosztatára, ugye?
Nyilvánvaló, ezt nagyon sok területen nézték az Egyesült Államokban is, hogyha direkt populáció szintű szűrést veszünk alapul, és az a legnagyobb probléma, hogyha elküldünk, mindenkit behívunk, akkor annak csak az 50%-a jelenik meg, és azoknak x százalékát tudjuk csak kiszűrni, tehát a költség hatékonyság tekintetében még mindig a prosztatarák tekintetében ott állunk, hogy a legfontosabb az, hogy a rizikócsoportos, mi juttassuk el az információt, és ne tömeges szűrést csináljunk, hanem a rizikócsoportoknak megfelelően végezzük el a szűrést, juttassuk el az információt, juttassuk el, hogy melyik korosztálynak kell, mit kell, és akkor ennek megfelelően lehet az egészségügy számára egy költséghatékony, és az egészség a betegek számára is egy költséghatékony szűrést végezni.
Tehát nem kell feltétlenül az egész korosztályt, hanem a rizikócsoportot érdemes. Még egy utolsó kérdés, hogy nyilvánvalóan figyelj figyelik, járnak konferenciákra, figyelik, hogy merre fejlődik ez a sebészet, így tudják behozni ugye az új és új eszközöket, hogy ez önöknek egy kötelezettség, hogy járjanak a világban konferenciákra.
Hát igen, és az is egy nagy megtiszteltetés, hogy alapjában véve sok magyar sebész az nem csak, hogy konferenciára jár, hanem ugyanúgy oktatunk is, és nemzetközi képzőcentrumokban már mi szereplünk a robotsebészet oktatásában, tehát elismert a magyar robotsebészet köszönhetően az egészségpolitikának, hogy lehetőség volt ennyi robotot betelepíteni az országba.
Igen, ahogy ez a konferencia is mutatja, hogy ezzel kezdtük ugye, hogy itt magyar és nemzetközi szakemberek dolgoztak együtt, és mutatták meg a legújabb módszereket és rendszereket azoknak, akik érdeklődtek utána. Köszönöm szépen, professzor úr, hogy rendelkezésünkre állt. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Tenke Péter urológus professzorral beszélgettem az urológia előtt álló kihívásokról, meg arról, hogy milyen kímélő műtéti technikák léteznek már Magyarországon is, ugyanúgy, mint ahogy az egyéb világszínvonalú egészségügyi rendszerekben. És akkor most 9:30 van, sőt elmúlt másfél perccel. A legfrissebb hírekkel folytatjuk. Krónika következik 2 percben a mikrofonnál. Szlotta Judit.
Folytatódnak ma az országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyalások az Országházban. A megbeszélések témái között szerepel a mandátum igazolás előkészítése, az esküokmányok aláírásának menete, az ülésrend meghatározása, valamint a parlament bizottsági rendszerének kialakítása. Korábban Magyar Péter leendő kormányfő azt javasolta, hogy az alakuló ülést május 9-én tartsák. Ügyészségi hatáskörbe vonta a Magyar Nemzeti Bank ügyében folyó nyomozást a legfőbb ügyészség. Az eljárást a központi nyomozó főügyészség folytatja. A nyomozást még tavaly februárban a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda indította az állami számvevőszék feljelentése alapján. A döntés indoklása szerint a továbbiakban ügyészségi keretek között biztosítható az ügy szakszerű és időszerű lefolytatása. Június közepéig nem kell szolidaritási hozzájárulást fizetnie a fővárosnak, jelentette be Karácsony Gergely a közösségi oldalán. A főpolgármester azt írta, a Magyar Államkincstár döntésének köszönhetően az új kormány megalakulása után csaknem egy hónap áll majd rendelkezésre, arra, hogy megállapodjanak a város működőképességét biztosító lépésekről. Bombafenyegetés volt több zágrábi középiskolában. Az épületeket kiürítették és átvizsgálják. Tegnap több splitti középiskolában is bombafenyegetés miatt maradt el az oktatás. A rendőrség csaknem 50 intézményt vizsgált át, splitti Dalmát megyében, robbanó szerkezetet azonban egyikben sem találtak. Változóan felhős időre számíthatunk. Főleg a Dunántúlon és a Duna-Tisza közén lehet zápor, zivatar. Napközben 12-17, este 5-11 fok valószínű. A híradást Fehérvári Petra készítette. Krónikával 10 órakor jelentkezünk.
Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Horváth Szilárd.
Most pedig az adózásra folytatjuk. 2017-ben vezette be az adóhatóság az SZIA bevallási tervezetek rendszerét. Ezzel már jelentősen csökkentette az adózók terheit. Az ESZIA nemzetközi szinten is kiemelkedő megoldásnak számít. Különösen tervezetek adattartalma és a kedvezmények kezelése terén. Közel 4 hét van hátra az adóbevallás beadási határidejéig. Érdemes tár foglalkozni vele. Kovalák Attila is ebben szeretne segíteni a következő összeállítással.
Tapasztalt már eltérést a NAV által készített adóbevallása és az ön cég által kapott adóbevallás között?
Hála Istennek nem, eddig minden rendben volt. Abszolút teljesen megbízom a cégben, mert mindig jól számolják el a dolgokat.
Egyáltalán nem szokta átnézni a NAV által küldött tervezetet, nem foglalkozik ezzel?
Nem, körülbelül a számok stimmeljenek az előző évhez képest, de nem. Sajnos nem értek hozzá annyira, hogy valójában megértsem, hogy miről is van szó, úgyhogy így nem.
Annyira nem követi nyomon adóügyeit személyesen. Azzal tisztában van, hogy milyen kedvezmény kedvezményekre jogosult? Vagy azzal kapcsolatban, hogy az adózás feltételei megváltoztak-e esetleg, mi vonatkozik erre?
Kedvezményekkel kapcsolatban abszolút tisztában vagyok, jogosult is vagyok egyébként bizonyos kedvezményekre. Céges HR mindig szokott küldeni nekünk információt, hogyha olyan változás történik, ami tudják, hogy esetleg minket is érinthet.
Milyen kedvezményekre jogosult?
Fogyatékossági kedvezményre. Ez a kedvezmény egy szívbillentyű problémával kapcsolatos, hála Istennek erre is kapok adó kedvezményt.
Át szokta nézni a NAV által küldött tervezetet?
Igen, át szoktam. Azt nem mondom, hogy mindent értek belőle, ami benne van, de igen, át szoktam nézni. A legfontosabb, ami elsőre megnézek, hogy ne legyen nyilván se befizetendő, se visszaigényelendő tétel benne, mert hogyha nincsen, akkor jól van elkészítve minden, szerintem.
Volt már olyan, hogy nem volt jól elkészítve?
Igen, egyszer előfordult. Hát még az ESZIA bevallások kezdeténél ott volt egy eltérés benne, de kiderült, hogy nem az ESZIA rendszer hibázott, hanem a könyvelő valamit máshogy számolt, mint ahogy a NAV számolta, úgyhogy nem volt be semmi probléma, ott lett egy egyszeri visszaigénylés, és akkor így működött minden, tehát így rendben volt utána a bevallás.
Könyvelővel készíteti el a bevallását, nem személy szerint ön csinálja?
Igen, így van, de ez még akkor volt egy pár évvel ezelőtt, most már a könyvelő sem készíti el, hanem csak hagyatkozom a NAV által kiadottra.
Jogosult valamilyen kedvezményre? Hogyan értesül az adózást érintő változásokról?
Kedvezményre igen, van egy, ha jól emlékszem, nyugdíj megtakarítási számlám talán, vagy életbiztosítás, már nem emlékszem, hogy melyik, de valamelyikhez jár adókedvezmény. Benne is szokott lenni mindig az ESZIA oldalon a bevallásba, tehát ez rendben van, és azt szoktam érvényesíteni. Hát amennyire lehet tisztában vagyok vele, szerintem külön tájékozódni nem szoktam, tehát nem szoktam rászánni egy fél órát szombatonként, hogy most megnézzem, hogy milyen adóváltozás volt, de úgy gondolom, hogy ami munkavállalók vagy az embereknek a nagy részét érinti, az mindig mindenhol nyilvánosan sok fórumon elérhető, és gyakorlatilag belefektetett energia nélkül is szembe jön az emberrel, hogy tudja, hogy akkor mire számítson.
Ha van valamilyen adózással kapcsolatos változás, hogyan értesül arról, jogosult valamilyen kedvezményre?
Könyvvizsgáló vagyok. Szakmából kifolyólag ezekkel kénytelen vagyok tisztában lenni, úgyhogy én folyamatosan nyomon követem a változásokat, így ezeket tudom rögtön alkalmazni is. Kedvezmények közül párral kapcsolatban vagyok érintett, és ezeket nyilván igénybe is veszem. Gyermekek után járó családi adókedvezmény, ugye majd most az SZIA mentesség lesz, ami érinteni fog a 2027 év elejétől.
Volt már olyan, hogy a munkáltatója által kapott igazolás és az adó tervezete között volt eltérés?
Igen, mégpedig azért, mert vannak olyan jövedelmek, amik a NAV-hoz nem feltétlenül kerülnek bejelentésre, bevallásra, nem futnak át a bevallásokon, és a munkáltató ezeket feltüntette az adatszolgáltatásába. Ami hiányos volt, azt én ki tudtam egészíteni, és a végleges tervezet már úgy lett véglegesítve, hogy feltüntettem az eltéréseket.
Itt van velünk a stúdióban Lincmeyer Szilvia, a NAV szóvivője. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Na hát az adózás bizony eléggé bonyolult és nehezen átlátható, pedig hát a mindennapjaink része. Úgyhogy most azért megpróbálunk segíteni majd egy kicsit az eligazodásban a következő időben. Milyen adatokról kell beszélnünk? Ugye május 20-a a beadási határidő, amíg el kell fogadni. Hányan fogadták már el?
Eddig egész jól állunk, mert...
Jobban, mint tavaly?
Jobban állunk valamivel, mint tavaly. Április 13-ai az adatom, tehát ha nem teljesen napi fri, azóta még jobb, és biztos sokat beszéltünk róla, úgyhogy azért ezeknek, amikor beszélünk valamiről, akkor mindig látszik a statisztikán, hogy megugrik a bevallást benyújtóknak a száma. Összesen 888 ezer bevallás érkezett, ez alatt értem azt
is. De 4 millióhoz, vagy 5 millióhoz
igen,
képest, ugye?
Igen, de abból indulunk ki, hogy sokaknak az a jó hír, hogy ugye 5,6 millió magánszemélynek készítette el a NAV idén is a személyi jövedelemadó bevallási tervezetét.
Hát akkor még 4 millió 800 ezer még nem csinálta meg.
Igen, de ahhoz képest, hogy az utolsó egy hét szokott lenni a nagyon-nagyon kemény, most a határidőhöz képest jól állunk, és esetleg akik hallgatnak minket, és föllátogatnának a NAV ESZIA felületére, és végig böngésznék a bevallásukat, csak a lényeges adatokat nézzék meg, ha tudják, hogy jár kedvezmény, azt mindenképp ellenőrizzék le, hogy benne van-e. Ha van plusz jövedelmük, amit a munkáltató nem tudott, vagy nálunk nincs róla adat, azzal kell kiegészíteni. Ha egyébként minden rendben van, akkor gyakorlatilag a bevallás semmit tevéssel is érvényessé válik, tehát már nincs olyan, hogy a NAV bírságol május 21-22-én azért, mert valaki nem nyújtotta be időben a bevallását, ez megszűnt. A NAV segít.
Ilyenkor hogy van, hogy aki elfogadja, annak rögtön be is kell fizetnie a pénzt, vagy az május 20-a?
Nem, nagyon jó hírem van mindenkinek. A magánszemély nyer minden esetben, mert a fizetési kötelezettség, tehát az esedékesség szakszóval élve, az május 20-a. Tehát akinek fizetnie kell adót, az május 20-áig, 20-án legkésőbb meg kell fizetni. Ez azért fontos, mindig teszek egy kitérőt, mert hogy a személyi jövedelemadó bevallás mellett, ugye ott az 1+1%-os nyilatkozat, és hogyha valakinek van fizetendő adója, de azt május 20-áig nem fizeti be, akkor az 1%-os nyilatkozata nem lesz érvényes. De most visszatérve a másik jó hírre, hogy viszont akinek visszajár adó, ott a május 20-ai időpont nem irányadó, hanem a beadás, a benyújtást számított 30 nap. Aki időben ébredt, idézőjelesen, tehát aki időben lépett és már beadta a bevallását, annak már adott esetben vissza is járhatott az adó.
Értem. Jó, hát nekem nem járt most vissza, bár megcsináltam márciusban egyébként. Nagyon egyszerűen meg tudtam csinálni. Március 15-e körül kezdődött, ugye? Valamikor akkor megérkezett az üzenet, aztán meg is csináltam.
Igen, március 15-e könnyű dátum, március 15-én ez van a törvényben, és akkor teszi közzé a NAV.
Szabadságszerelem, de adózás.
Szabadságszerelem plusz a bevallás.
Ja, értem, de... jó. Hát mondjuk úgy, hogy vallomás, jó? És akkor
igen,
még
és úgy
jó,
igen, így jól is hall. Hangzik.
No, akkor gépjárműadó, ugye, hogy az aktualitásokról beszéljünk, mert ennek viszont már lejárt a határideje, ugye?
A gépjárműadónál főszabály szerint a fizetési határidő április 15-e.
Tehát... Ez nehezebben jegyezhető meg.
Igen, igen, főleg úgy, hogy sokáig ugye két részletben kell, de nem akarok összezavarni senkit, tehát hogy csak most annyit kell megjegyezni. Egyszer kell fizetni minden évben, ez sokkal könnyebb, és a fizetési határidő az április 15, de itt is, hát lehet, hogy napként nem ezt kéne mondanom, de gyakorlatilag ezt az időpontot is nagyon nehéz lekésni, csak itt nagyon nagy számú az érintett, tehát itt a több mint 3,5 millió autós, itt nincs olyan, mint a személyi jövedelemadó bevallásnál, hogy semmit tevéssel is megoldódik, mert ezt be kell fizetni. Csak a határidőnél van annyi könnyebbség, hogy azoknál, akik a határozatot nem vették még át, ott volt, megkapták tárhelyre, vagy a postás kivitte, de nem vették át, és ugye ilyenkor kétszer is megy a postás, tehát hogy kézbesítetnek, majd csak később minősül. Ugye a határozatban, ha valaki megnézi, akkor van két határidő a fizetésre. Egyrészt van egy fellebbezési határidő, az 15 nap, plusz még ad időt a törvény is arra, hogy ezt befizessük, az is 15 nap. Tehát leegyszerűsítve azt jelenti, hogy a határozat átvételétől számított 30. napig még be lehet fizetni a gépjárműadót mindenféle késedelmi pótlék kamat nélkül. Tehát azok, akik nem fizettek, azoknak még van idejük. Mi most azt látjuk, hogy körülbelül azért még 6-700 ezer autósnak még tőlük várjuk ezt a gépjárműadót, ami arányaiban nem rossz, mert a jelentős többség fizetett, de nekik még van teendőjük, és van még egy jó hír az autósoknak, az pedig az, hogy aki nem tud fizetni részletekben, vagy adott esetben most elmulasztotta ezt a határidőt, és nem tudja egy összegben megfizetni, akkor van egy nagyon-nagyon egyszerű részletfizetési lehetőség. A gépjárműadónál maximum 5 havi részletet lehet kérni, ez pótlékmentes, arra az egyre kell nagyon figyelni, hogy ezeket 5 hónapon keresztül, amikor esedékes a részlet, akkor be kell fizetni. És itt van egy jogvesztő határidő, ez a jogvesztő határidő, ez június 30-a, de itt is arra kérnék mindenkit, hogy ne centízzük ki, tehát ne június 30-án küldje mindenki a részletfizetési kérelmét, hanem ha teheti, akkor ezt már készítse el most.
Nagyon hatásos, amit mond, én például be is írtam a naptáromba, hogy megnézem, hogy ezzel rendben vagyok-e. Úgyhogy egy embernek már biztos, hogy jó tett az, hogy itt beszélgettünk. Na most azt kérdezi az egyik hallgatónk, illetve azt mondja, hogy gépjárműadót nem tudom befizetni, mert tavaly is csak üres csekket kaptunk most is, és még csak azt sem tudjuk, hogy milyen összeget kell fizetnünk.
Akkor
kellett volna lennie ott a csekk mellett egy határozatnak, ugye az összegről.
Igen.
De ezek szerint nem volt ez lehetséges, hogy van ilyen tévedés?
Egyedileg mindent meg kell nézni, bármi előfordulhat, jó. Azért
a csekket
azt ugye a határozattal, tehát határozattal együtt küldjük, de nincs, tehát hogy nincs gond ebben az esetben is. Én azt javaslom, és szerintem az a legegyszerűbb, ha akinek van személyes PIN-kódja, beszéltünk már néha arról, hogy ugye a NAV telefonon is segít, van ez a 18-19-es telefonszám, és majdnem 600 ezer magánszemélynek van olyan PIN-kódja, amiben egyedileg is adnak támogatást.
Tájékoztatást.
Tájékoztatás de teljesen igaz, okay. És ott pontosan, akinek van személyes PIN-kódja, annak meg tudják mondani azt, hogy mennyi a fizetendő gépjárműadója. Akinek nincs, annak én azt javaslom, és az a legegyszerűbb, menjen föl a NAV-nak a honlapjára, nav.gov.hu, a legelső csempe, az a gépjárműadó csempe, és ott van fönn egy gépjárműadó kalkulátor. Ezt kell megkeresni, még egy fontos info, hogy a forgalmi az legyen ott mindenkinél, mert kell tudni a kocsinak a gyártási idejét, és a kilowatt lóerő, tehát ott a teljesítmény, de ez benne van a forgalmiban, én se tudnám a forgalmi nélkül megmondani ezeket az adatokat, tehát ha ott van a forgalmi, ezt a két adatot kell megadni, és a program, ez a kalkulátor kiszámolja a fizetendő gépjárműadót, és pontos, tehát rengeteget teszteltük, nincs eltérés, és ezt az összeget célszerű ilyenkor befizetni, és le is van tudva a gépjárműadó idénre.
Rendben, még egyszer mondjuk el az utat.
nav.gov.hu gépjárműadó, legelső csempe a honlapon, gépjárműadó, arra rákattintani, és ott a gépjárműadó kalkulátort kell megkeresni. Én ma megkérem a munkatársaimat, hogy ezt a gépjárműadó csempében tegyük ki a legelejére, tehát hogy aki ide fölmegy, az körülbelül 11 órától ezt már első helyen fogja találni. Ha most megy föl valaki, akkor egy kicsit lejjebb kell görgetni, és ott lesz a gépjárműadó kalkulátor.
Következő nézői kérdés, vagy hallgatói kérdés azt mondja, hogy nem kaptam még se határozatos se csekket, mit tegyek? Hát egyrészt fordulat nyilván a NAV-hoz, hogy kapjon, másrészt meg ez a kalkulátor kiválóan használható, igen. És akkor be kell fizetni ennek alapján.
Ez a kalkulátor, ez most a legegyszerűbb arra, hogy le tudjuk a gépjárműadó fizetési kötelezettségünket. Ennyit kell hozzá. A forgalmit tényleg mindenki vegye elő. Ezzel megoldható.
Aki az autó. Jó.
Igen, ezeket a paramétereket nagyjából én is tudom. Az enyém kék, de igen.
No, akkor megnéztük azt is, hogy módosíthatja valami a befizetés idejét, és igen, módosíthatja az április 15-ét, hogyha valaki elmulasztotta, mit tegyen, nagyon gyorsan itt a kalkulátor és befizetés, és akkor, hogyha már azt a határidőt is lekési valaki, ott már van szankció?
A június, tehát mondjuk nem kér részletet. Igen, elméletileg igen. Itt a szankció nincsen úgy külön speciális szankció, a késedelmi kamat az van, tehát ez a gépjárműadó összege az fölkerül a folyószámlára, ugye nem csak a bank vezet számlát, hanem a NAV is, ahol az egyes adón előírt kötelezettségek, tartozások szerepelnek, tehát akkor ott fog szerepelni az adószámlán, hogy van egy tartozás, és automatikusan havonta számítódik a késedelmi pótlék, úgyhogy ezért érdemes ezt minél előbb rendezni, hogy ne nőjön, ne legyen egyre nagyobb az összeg.
Ha az egyik adónemben van többletünk, a másik adónemben pedig hát nem fizettünk be annyit, tehát mínuszban vagyunk, akkor a kettő között át lehet vezetni, vagy ez csak kérelemre vezeti át a NAV, vagy átvezeti magától is?
Nem, tehát a NAV nem dönthet a magánszemély helyett, tehát hogy ilyen szinten nem avatkozhat be, ez is az adózáshoz való alapjog, hogyha ezt így apostrofálom, tehát ez is a magánszemélyeknek, a cégeknek a saját döntése, hogy ő az egyes adófajták közül, mondjuk gépjárműadó és személyjövedelemadó, tehát magánszemélyeknél ez a kettő szokott előfordulni jellemzően, hogy ott ő mit akar csinálni ezzel a pénzzel. Tehát a rövid válasz a kérdésre az az, hogy igen, az adózónak kell kérnie, és akkor a NAV átvezeti. Magától ezt nem csinálja meg.
Mit gondol, most milyen irányba menjünk tovább? Megbeszéljük-e a személyi jövedelemadó eddigi tapasztalatait? Beszéljünk arról, hogy az egyéni vállalkozókat mi érinti, vagy pedig nézzük meg a digitális ügyintézés igénybevételét. Ön mit érzékel, hogy mi a legfontosabb ezek közül? Úgy látom a személy, hogy mind a három.
Igen, nehéz választani. Mint hogyha három sütemény közül kellene választani, de talán lehet, hogy...
Legyen a kardinális szelet, jó?
Igen, legyen én a személyi jövedelemadó bevallást tartom.
Rendben, akkor talán. Nézzük meg ezt. Mik az első tapasztalatok? Pár szót már beszéltünk róla, de hibákat nem tudom, ilyenkor lehet említeni. Aki elfogadta, az nyilván nem hibázott, hogyha a NAV nem hibázott.
Igen, így, hogy a NAV dolgozik a magánszemélyek helyett, azért a hiba lehetősége az általában a magánszemélynél van, és mégpedig a hiba az az, hogy valamiről elfeledkezik a magánszemély. És
jó, akkor most itt jött egy SMS, azt mondja, elfogadtam már az adótervezetet, de örököltem egy ingatlant, amit eladtam. Hogy tudom befizetni ezt a jövedelmet utólag? Tehát elfogadta az adótervezetet, de hát elfeledkezett arról, hogy itt van még egy ingatlan, amit örökölt és eladott. És hogy tudja ezt befizetni utólag, ezt a jövedelmet? Itt hogy van ez?
Nagyon jó a kérdés, mert a válasz pedig az, hogy ilyenkor már még egyszer nem lehet kitölteni a tervezetet.
Tehát nem lehet megnyitni újra.
Egy beadott bevallásnak minősül, úgyhogy önellenőrzéssel lehet beküldeni a bevallást.
Ezt lehet elektronikusan szintén.
De természetesen ez is nagyon jó hír. Az ESZIA felületén ebben is megvan minden támogató funkció, és pont az ingatlan eladásnál, akkor megint reklámoznom kell a hivatalt, mert van egy nagyon jó szolgáltatás, ami tavaly debütált. Ez pedig a személyi jövedelemadó bevallás tervezetében van egy úgynevezett kérdés-feleletmód. Nem találtunk jobb nevet, mert ez adja vissza legjobban magát a funkciót, és ez pont az ingatlan eladásnál és a lakás kiadásnál segít abban, hogy nem kell gondolkozni, hogy bevétel, költség, hogy kell számolni, mi számít bele, hanem nagyon egyszerűen pár rövid kérdést föltesz maga a rendszer, azokra kell válaszolni, tehát itt is fog, tehát az öröklés mindent átlát a rendszer, csak a kérdésekre kell válaszolni, és automatikusan kitölti a szükséges sorokat maga a program.
Örököltem egy ingatlant és eladtam. Ugye ennek kellene, hogy nyoma legyen itt-ott-ott, ugye földhivatal adó. Szóval nem, ezeket nem lehet bevinni már eleve az adótervezetbe, hogy a NAV ezt nem tudja bevinni?
Nem, mert a NAV-nál azok az adat, tehát a NAV-nál rengeteg adat van, múltkor megkérdeztem, 16 petabájtnyi adat van a NAV-nál, ami...
Fel sem tudom mérni a nagyságot.
Igen, én is mondtam, hogy ehhez kellene valami nagyságrend, és azt abban segítettek, hogy ez nagyjából azt jelenteni, hogyha a Netflixen az összes fent lévő filmet meg sorozatot veszük alapul, azoknak is a mester példányát, úgyhogy megtudtam, mi az a mester példány, ez a legjobb felbontású verziója az adott filmnek, sorozatnak, és ebből ez még mindig kevesebb, mint a NAV adat vagyona, mert ennek körülbelül az 3-5-szöröse az,
értem,
ami a NAV-nak.
Szóval eljött az idő, amikor Netflixhez viszonyítunk fizikai mennyiségeket.
Igen. No, így én meg tudtam ragadni, hogy ez mennyire nagy.
Jó, tehát ezt mondjuk a lakáseladásból számoló jövedelmet, azt máshol tartják nyilván, ugye?
Az az ingatlan nyilvántartásnál van, értem, meg. Tehát, hogy a NAV, tehát, hogy le tudja ezt ellenőrizni, ha szükséges, illetve pontosabban ez, ha szükséges. Tehát, ha valaki ezt kihagyja, akkor arra van lehetősége a NAV-nak, hogy egyedileg ellenőriz.
Csak egy fél mondat már, hogy mikor kezdődnek az ilyen típusú ellenőrzések?
Az ellenőrzések május 20-a után, tehát a bevallás benyújtása után indulhatnak, előtte nem.
Jó, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Linz Meyer CV-jával a NAV szóvivőjével beszélgettem, de az a helyzet, hogy folytatjuk nyilván, mert itt még van egy rengeteg dolog, amit nem érintettünk, és jönnek közben a kérdések is. A hallgatóknak is azt tudom mondani, hogy ezeket a következő alkalommal feltesszük természetesen. Köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm én is.
És most másik téma, bár maradunk a gazdaságnál, és maradunk a pénzügyek területén, a női felsővezetők aránya nagyon lassan növekszik, pedig a kiegyensúlyozottabb arányoknak számos pozitív hatása van. Meszesán György beszélget most dr. Szuromi Kovács Ágnessel, a Will Foundation alapítójával.
A Will Foundation tulajdonképpen abból a vágyból jött létre, hogy rengeteg tehetséges nő dolgozik ma hazánkban, és még a középvezetői szinteken egész jól tudunk előrelépni, a felsővezetői szintekre már nem mindig jutnak el a női tehetségek, és szerettünk volna a saját szaktudásunkkal egy elég széles, nagyon jó szakértő és tábot gyűjtöttünk magunk köré, kutatásokkal, szemléletformáló anyagokkal, illetve egy nagyon színvonalas programmal hozzájárulni ahhoz, hogy a hazai női tehetségek ne rekedjenek meg a középvezetői szinteken, hanem eljussanak a felsővezetésbe.
Miért fontos egy szervezet számára, hogy magasabb legyen a női vezetők aránya?
A nemzetközi kutatás már sok született erről, ezeket mi összegeztük. Egyrészt a pénzügyi teljesítménye is jobb azoknak a vállalatoknak, 26%-kal jobb pénzügyi teljesítmény nyújtottak, ahol már megfelelő arányt, tehát érezhető arányt, mindig legalább 30%-os női részvételről beszélünk, képviseltetik magukat a nők a felső vezetésben. Sokkal jobb az innovációs teljesítményük is az ilyen cégeknek, felelősebben állnak neki a kockázatoknak, és itt átcsatolnék egy olyan kutatási adatra, amit egyébként az Opten jelentetett meg egy saját kutatásában, hogy a leginkább csődnek ellenállóak azok a cégek, ahol vegyes a tulajdonosi forma. Ugye a kockázatvállalással a csőd, de a szembeni védettség eléggé szorosan összefügg, és a leginkább csődre hajlamos cégek azok, ahol csak a férfiak vannak a tulajdonosi struktúrában. A következő, a második legjobb helyen csak a nők által tulajdonolt cégek teljesítenek, és a harmadik helyen pedig a vegyes tulajdonúak. És bár nem tudom a konkrét okokat, hiszen itt egy jelenséget tudott csak megfigyelni az Opten, az én véleményem az az, hogy igenis az, hogyha két oldalról is megnézik a kockázatokat, az mindig csak egy jobb eredménnyel járhat, mint hogyha csak egyik vagy másik oldalról szemléljük, és igen, ez eltagadhatatlan, hogy egy kicsit más a szemlélete a nőknek és a férfiaknak, és ez akkor működik a legjobban, hogyha ezt mind a kettőt egybe gyúrjuk, és akkor a különböző szempontokat összegezve tudunk a végén döntést hozni. Ez a mi célunk, hogy minél több ilyen vállalat működjön Magyarországon.
Idén elindul egy 10 hónapos női vezetőképző programjuk. Miről szól ez pontosan? Mit kapnak a résztvevők?
Ez úgy zajlik, hogy először van egy nemzetközi modul, amikor kimegyünk a Harvard Egyetem egyik intézményébe, ahol vezetőképzéssel foglalkoznak, és itt egy egyhetes intenzív programon vesznek részt angol nyelven a résztvevők, és utána Magyarországra érkezve összesen 8 alkalommal még találkozunk, és 16 témát dolgozunk fel, amik segítik a kockázatvállalást, a döntéshozatalt, az önérvényesítést, a megfelelő tárgyalási technikákat. Ez a program tekintettel arra, hogy egy nemzetközi elemet is tartalmaz, önköltségesen, természetesen pénzbe kerül. Nagyon nagy szerencse ért minket, hogy a szemléletformálási alapítvány segítségével, az ő támogatásukkal ösztöndíjat tudunk biztosítani, hát legalább 3 résztvevő részére. Ez lehet részleges vagy teljes ösztöndíj is, mert hogy nem szeretnénk azt, hogy az anyagiak akadályú szolgáljanak a tehetség kibontakozásának, tehát tudunk segíteni most azoknak, akik úgy érzik, hogy van bennük tehetség, hogy szeretnének még kibontakozni, de nem olyan vállalatnál dolgoznak, ahol vannak most képzési keretek egy ilyen programban való részvételre.
A Kossuth Rádió Komádiban FM 103. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Óriási tavaszi kedvezmények a Peugeot márka szervizeiben. Autóklímatisztítás bármely automárkára 17.900 forint. Fék és futómű kontrollcsomagok 16.900 forint. Szerviz csomagjaink mellé számos Peugeot alkatrészre 15% kedvezmény, klímajavításra pedig 10% munkadíj kedvezmény jár. Foglaljon időpontot még ma. Részletek peugeot.hu. Peugeot. Az önautója a mi szenvedélyünk.
Égő, szúró érzés, zsibbadás a végtagjaiban. Egyes B-vitaminok hiánya idegrendszeri tüneteket okozhat. A Neurogerlon filmtablettában a B1, B6 és B12 vitaminok együttesen nyújtanak támogatást az idegbántalmak kezelésében, hogy az idegrendszer ismét megfelelően működjön. Neurogerlon. Gondoskodjon idegrendszeréről. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
Reklámot hallottak. Kossuth Rádió szolgáltató magazinja.
10 óra múlt néhány másodperccel, a délelőtt rövidesen folytatódik, amiről még hallhatnak mai műsorunkban. A pénzügyi biztonság alapjairól, hogy mit jelent ma biztonságban lenni pénzügyileg, erről beszélgetünk 4:11-től. Aztán idősebbek is elkezdhetik, de nem csak a mozgást, hanem a nyelvtanulást is, ugyanis egyre több kutatás erősíti meg, hogy az idegen nyelv tanulása segíti a szellemi frissesség megőrzését. Erről beszélgetünk 10:30 után. SMS számunk 39666. Mindezekkel folytatjuk tehát, de most mindenek előtt krónika következik. A mikrofonnál Szlotta Judit és Bőti Attila.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Jó napot kívánunk, főbb híreink először röviden.
Folytatják az országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyalásokat a parlamentbe jutott pártok képviselői.
Nem tervezi a ma lejáró iráni tűzszünet meghosszabbítását az amerikai elnök.
Felhős, szeles, kissé hűvös idő lesz ma. Főleg a Dunántúlon és a Dunatisza közén alakulhat ki zápor, zivatar.
Következnek a részletek, a szerkesztő Király Erzsébet. Egyhangulag támogatta a rövidesen megalakuló Tisza frakció Bújdosó Andrea és Forsthofer Ágnes jelölését, jelentette be Magyar Péter leendő kormányfő. Bújdosó Andrea lesz a párt frakcióvezetője, Forsthofer Ágnes pedig az országgyűlés elnöke.
A Tisza párt elnöke közölte, 16 minisztériuma lesz a Tisza kormánynak, a pénzügyminiszteri posztra Kármán Andrást, a gazdasági és energetikai minisztérium élére Kapitány Istvánt, külügyminiszternek Orbán Anitát választották. Az egészségügyi miniszter Hegedűs Zsolt lesz, a honvédelmi Ruszin-Szendi Romulus, az élő környezetért felelős miniszter Gajdos László, az agrár és élelmiszergazdaságért felelős miniszter pedig Bóna Szabolcs. Mindannyian elfogadták a felkérést, tette hozzá Magyar Péter, aki azt is közölte, hogy a felsoroltak mellett lesz miniszterelnökség, belügyminisztérium, igazságügyi, közlekedési és beruházási, oktatási, szociális ügyekkel foglalkozó vidékfejlesztési, digitális és technológiai ügyekkel foglalkozó minisztérium, valamint művelődési tárca is.
Május 9-10-e környékén lehet a Magyarországgyűlés alakulőülése. Ezen az alakuló ülésen az eddigiektől eltérően rögtön megválasztja az országgyűlést az új magyar miniszterelnököt, aki leteszi az esküjét, és várhatóan két napon belül a Magyar Országgyűlésben a bizottságok megalakulása után meg tudják hallgatni a miniszterjelölteket, és utána meg tudja szavazni a kormányt is az országgyűlés, és akkor tud felállni az új Tisza kormány.
A hadsereg moráljának visszaállítását nevezte első és legfontosabb céljának a honvédelmi miniszteri poszt várományosa.
Ruszin-Szendi Romulus Facebook bejegyzésében azt írta, a középpontba a katonát helyezik, és mindazokat, akik a honvédelem ügyéért dolgoznak. Kijelentette, Magyarország biztonsága nem lehet vitatárgya, a honvédelem ügye közös nemzeti ügy.
Ma folytatódnak az országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyalások az országházban.
A megbeszélések témái között szerepel a mandátumigazolás előkészítése, az esküokmányok aláírásának menete, az ülésrend meghatározása, valamint a parlament bizottsági rendszerének kialakítása.
Ügyészségi hatáskörbe vonta a Magyar Nemzeti Bank ügyében folyó nyomozást a legfőbb ügyészség. Az eljárást a továbbiakban a központi nyomozó főügyészség folytatja.
A nyomozást még tavaly februárban a készenléti rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda indította az állami számvevőszék feljelentése alapján. A döntés indoklása szerint a továbbiakban az ügy szakszerű és időszerű lefolytatása ügyészségi keretek között biztosítható. Magyar Péter leendő miniszterelnök szerint a legfőbb ügyész egy évet késett. Megvárta, míg a Nemzeti Bank kirablói eltűnnek a vagyonnal.
A hivatalba lépő magyar kormánnyal folytatott tárgyalások hozzájárulhatnak az uniós források felszabadításához, jelentette ki az Európai Bizottság szóvivője a brüsszeli testület szokásos napi sajtótájékoztatóján.
Olaf Zsill azt mondta, a találkozó rendkívül konstruktív és pozitív hangvételű volt, és hasznos kiinduló pontot jelent, a megkezdett közös munka pedig folytatódik. A találkozóról kiadott magyarországi tájékoztatóból kiderült, az informális találkozón a Magyar Péter leendő kormányfő vezette delegáció hangsúlyozta, hogy a források lehívása kulcsfontosságú a magyar gazdaság élénkítéséhez. Az uniós testület felvetésére, hogy elsősorban a korrupció és a jogállamiság területén várnak előrelépéseket, Magyar Péter hangsúlyozta, a Tisza kormányra kerülve maradéktalanul teljesíti vállalásait.
Gyorsan kell lépnie az új kormánynak, hogy minél előbb hazahozza a Magyarországnak járó uniós pénzt, fogalmazott Póca István politikai elemző.
A szakértő a Kossuth Rádióban emlékeztetett, az Európai Bizottság szerint nagyjából 35 milliárd euróról van szó, ebből 17 milliárd eurót jogállamisági kérdések és korrupciós folyamatok miatt blokkolnak.
A korrupció tekintetében már a választási győzelmi beszédében Magyar Péter elmondta, hogy az európai ügyészségbe fog lépni Magyarország, de magyarul ezt ki akarja védeni, ezt a vádat, hogy ez ne legyen ott innentől kezdve. A jogállamisági kérdések az viszont egy hosszabb történet, mert ahhoz, és ugye ígérete szerint alkotmánymódosítás is hasonlók lesznek, kétharmados törvényeket is módosíthatnak, tehát ahhoz, hogy ezt végigjárják, ez hosszú időbe telik, viszont van egy versenyfutás az idővel, ez pedig az, hogy ezeknek egy része augusztusig érhető el ezeknek az összegeknek.
Akár már holnap az Európai Unió nagyköveteinek ülésén jóváhagyhatja Magyarország az Ukrajnának nyújtandó 90 milliárd eurós uniós hitelt, ha újraindul a szállítás a barátság kőolajvezetéken. A részletekről Berek Patrícia számolt be Brüsszelből.
A barátság kőolajvezetéken tegnap még nem érkezett olaj, noha Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök közlése szerint Ukrajna brüsszeli közvetítéssel jelezte, hogy hétfőn újraindulhat a szállítás. Ezzel kapcsolatban Budapesten a leendő miniszterelnök Magyar Péter felszólította az ukrán elnököt, hogy ha a vezeték alkalmas rá, haladéktalanul indítsák újra az olajszállítást további feltételek szabása nélkül. Az uniós nagykövetek holnap üléseznek. A leköszönő miniszterelnök pedig már jelezte, hogy ha újraindul a vezetéken az olajszállítás, akkor már ezen az ülésen jóvá hagyhatja Magyarország az Ukrajnának nyújtandó 90 milliárd euró uniós hitelt. A politikó szerint Volodymyr Zelenszkij legutóbb a múlt héten nyilatkozott úgy, hogy a hónap végére helyreállhat az olajszállítás, de a lapnak név nélkül nyilatkozó diplomaták szerint ez akár napokon belül megtörténhet. Amennyiben Magyarország holnap feloldja vétóját és a kölcsönt jóvá hagyják, akkor az Európai Bizottság még májusban folyósíthatja a kölcsön első részét.
Nem tervezi az Iránnal kötött ma lejáró tűzszünet meghosszabbítását az amerikai elnök.
Donald Trump egy interjúban azt mondta, hogy az Egyesült Államok folytatja a katonai csapásokat a perzsa állam ellen, amennyiben a fegyvernyugvás lejártáig nem sikerül megállapodni. Az elnök tegnap a közösségi médiában megismételte, hogy az iráni kikötőkre vonatkozó amerikai blokád addig marad fenn, ameddig nem egyeznek meg a konfliktus lezárásáról.
Kulcskérdéssé vált a Hormuzi szoros ellenőrzésének joga a közel-keleti konfliktus rendezésében, mondta a Migráció Kutatóintézet kutatásvezetője.
Szájfo Omar a Kossuth Rádióban emlékeztetett, a terület jelentőségét az adja, hogy a föld olaj kereskedelmének mintegy egyötöde érinti az útvonalat. Hangsúlyozta, ez idáig Irán határozta meg, hogy mely országok hajói kelhetnek át a szoroson. Ugyanakkor az Amerikai Egyesült Államok is jelezte, hogy igényt tart bizonyos szintű felügyeleti jogra.
De a Hormuzi szoroson zajló események, vitáknak az egyik funkciója, hogyha pozitívan fogalmazhatjuk meg azt, hogy éppen hogy erre a térfélre szűkítse a harcokat. Tehát gyakorlatilag most azt látjuk, hogy mielőtt beállt volna ez a fajta blokád és ez a vita a Hormuzi szorosról, azelőtt az lebegett a levegőben, hogy az Egyesült Államok Iránnak az energetikai infrastruktúráját fogja támadni, beleértve a hőerőműveket, amik az iráni energiaellátásnak 90%-áért felelnek, amire válaszul Irán azzal fenyegetett, hogy a környező országoknak az olajipari infrastruktúráját fogja sokkal nagyobb támadás alá vonni, ami gyakorlatilag katasztrófát jelentett volna a világgazdaság, de különösen a szomszédos országok szempontjából. Ehhez képest az, hogy most a Hormuzi szorosról tárgyalnak, ez végső soron egyfajta deeszkalációt eredményez, de természetesen a megoldás nagyon messze van.
Tovább súlyosbodhat a humanitárius válság Afganisztánban, miután az iráni és a pakisztáni hatóságok több ezer afgánt toloncolnak vissza hazájukba, mondta Dóca Edit Krisztina, a Migrációkutató Intézet vezető elemzője.
A szakértő közölte, az ENSZ becslései szerint 2023. októberre óta csaknem 5,5 millió ember toloncoltak vissza, a múlt szombaton több mint 5000 menekült afgánt küldtek el Pakisztánból.
A tálibok, miután átvették a hatalmat 2021-ben, akkor egy amnestiát ígértek, különösen a volt kormánynak dolgozók számára, illetve a volt biztonsági erők dolgozóinak. Azonban azért azt látni, hogy ezt az amnestiát ezt nem igazán tartják be. Próbálják egyébként azért valamennyire úgy pozícionálni magukat, hogy Afganisztán egy biztonságos ország. A biztonság egyébként valóban javult a 20 éves háborúhoz képest, de azért akik visszatérnek, azok számára azért csak ott van egy súlyos humanitárius válság.
Ma van a kreativitás és innováció világnapja. Az ENSZ 2017-ben határozotta megtartásáról, hogy ösztönözze az új ötletek megvalósítását.
A világnap célja, hogy felhívja a figyelmet a kreatív gondolkodás és az innováció fontos szerepére a fenntartható fejlődésben, a gazdasági növekedésben. Az ünnephez kapcsolódva az Eszterházi Károly Katolikus Egyetemen péntekig nemzetközi hét zajlik a témában, a Sapientia Erdélyi Egyetemen pedig pénteken és szombaton konferenciát rendeznek a mesterséges intelligenciáról.
A magyar nyelv és irodalom írásbeli vizsgáival kezdődik május 4-én az idei érettségi időszak, emlékeztetett a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke.
Horváth Péter a Kossuth Rádióban elmondta, az első héten a diákok a szokásoknak megfelelően magyar mellett matematikából, történelemből, valamint angol és német nyelvből adhatnak számot tudásukról.
Szűk két hét van hátra, a diákok el fognak ballagni a következő hét végén. Azt gondolom, hogy gőzerővel folynak az utolsó simítások, az utolsó beszámolók, az utolsó felkészülési folyamatok, de hát nyilván alapvetően az határozza azért meg, hogy ebben az évben vagy előtte hogyan és miként készültek a diákok. Szerintem szokás szerint körülbelül ilyen 90 ezer diák fog érettségizni rendes időszakban vagy előrehozott érettségi vizsgával. Nyilván azt kívánom mindenkinek, hogy maguk a körülmények jók legyen, és mindenkit meg tudja mutatni azt, amire felkészült.
Ma van a bölcsődék napja Magyarországon. 2010 óta tartják annak emlékére, hogy 1852-ben ezen a napon nyílt meg az első hazai bölcsőde Budapesten a Kalap utcában.
Ez a nap nevelés gondozás nélküli munkanap, így a legtöbb bölcsőde zárva tart. Idén többek közt a 100 éve született Akócsi Ágnesre és Forrai Katalinra emlékeznek, akik nemzetközileg is elismert munkát végeztek a kisgyermeknevelés terén.
Itt a Krónika. Bombafenyegetés volt több zágrábi középiskolában. Az épületeket kiürítették és átvizsgálják.
Tegnap több spliti középiskolában is bombafenyegetés miatt maradt el az oktatás. A horvát rendőrség csaknem 50 intézményt vizsgált át Split Dalmácia megyében. Robbanó szerkezetet azonban egyikben sem találtak.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint két autó karambolozott az M0-áson a 11-es főúti végcsomópontnál a körforgalomban. A sérült járművek a körforgalom egyik sávját foglalják el, emiatt torlódás alakult ki a környéken. Szalagkorlátnak ütközött egy autó az M3-ason Budapest felé Hejő-Kürt térségében. A 163-as kilométernél a külső sávot lezárták.
Fővárosi információkkal folytatjuk.
Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a Róbert Károly körúton a Lehel utcánál a Rákóczi híd felé a külső sávban. Szintén a Róbert Károly körúton az Árpád híd felé a Papp Károly utcánál csak a belső sáv járható, mert vízvezetéket javítanak. torlódásra kell készülni. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Változóan felhős időre számíthatunk, főleg a Dunántúlon és a Dunatisza közén alakulhat ki zápor, zivatar. A szél az északkeleti és a nyugati tájakon megerősödhet. Napközben 12-17, este 5-11 fok valószínű. A következő napokban az átlagosnál kissé hűvösebb időre kell készülni.
Ez volt a Krónika. A szerkesztő Király Erzsébet, a hírszerkesztő Fehérvári Petra és a technikai munkatársak Farkas Szilvia és Bényi Csaba nevében is köszöni figyelmüket Szlotta Judit és Bőti Attila. Viszont hallásra!
Műsorajánlat. Jó napot Magyarország! Halász Zsuzsával.
Most kezdődött az Európai Védőoltási Hét. Ön mennyire tartja fontosnak a megelőzést? És mit szól hozzá, hogy elvitték a lottóötöst? Önnek volt már szerencséje?
SMS számunk 0630 9666, telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759-5200. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország 16 óra után a Kossuth Rádióban.
Én is író szeretnék lenni, mint te, és gondoltam első lépésként jelentkeznék az író tanfolyamodba.
Egy regényben a szereplők karakterek, akik életre kelnek.
Életre kelnek.
Ha elég sokat tud róluk az író.
De én semmit sem tudok anyáról.
Akkor kutatnak kell.
Szóval, hogyha többet nem tudok anyáról, akkor életre kell.
Véletlenül írtam egy könyvet. Május 3-án 21 órakor a Dunán.
Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Horváth Szilárd.
4:11 után fél perccel következnek tehát a pénzügyek. A pénzhez való viszonyunk gyakran már gyermekkorban kialakul, hogy mit látunk otthon, ez eléggé fontos, kapunk-e zseppénzt, megtanuljuk-e beosztani a pénzünket. Ezek mind-mind meghatározzák későbbi felnőttkori döntéseinket is. A mai világban, ahol egyre több lehetőség és egyre több kockázat is megjelenik, különösen fontos a pénzügyi tudatosság. De miként tanulhatják meg ezt a fiatalok, és milyen szerepe van ebben a családnak a pénzügyi biztonság alapjairól, és hogy mit jelent ma biztonságban lenni pénzügyileg? Erről beszélgetünk Balogh Lászlóval, a pénziránytű kuratóriumának elnökével, aki itt van velünk a stúdió. Jó napot kívánok önnek!
Jó napot kívánok! Pénzügyi biztonság. Azt gondolom, hogy ez több komponensből áll. Ha végig gondoljuk, akkor a pénzügyi biztonságban nem önmagában az anyagi jólétet jelenti csupán, hanem azt is, hogy egy váratlan helyzetben képesek vagyunk-e stabilan, tudatos döntéshozatallal érdekeinket, már pénzügyi érdekeinket védeni, megvédeni a körülményekhez képest. Ha ezt azt mondom, hogy több komponensből áll ez az anyagi biztonság, pénzügyi biztonság kérdése, akkor nyilván az első a pénzügyi tartalékok szerepe. És akkor itt jön be a család, a képzés, tehát hogy a takarékoskodás, a biztonsági tartalékok félretétele, fölkészülés egy olyan helyzetre, ahol hirtelen nagyobb összegre lehet szükség, és itt gondolok arra, hogy nyilván az nemzetközi szakirodalom szerint, ha egy családnak 3-4-5-6 havi megélhetésre való tartaléka van, az egy biztonságos tartaléknak számít. És ezt nyilván nem egyik napról a másikra, de fokozatosan és tudatosan meg lehet spórolni.
Mit jelent
lehet
az
egy
ilyen
betegség, lehet egy munkahely elvesztése, egy baleset, amikor a családnak aki a jövedelmet szerzi a családba, a jövedelme jelentősen csökken, vagy akár elveszi a munkáját a mai világba, az technológiai fejlődéssel új szakmák jelennek meg, tehát ezek nem valótlan és nem teljesen irreális kockázatok, amik bekövetkezhetnek. És arra az átmeneti időszakra ez a tartalék rendelkezésre, az biztos, hogy fokozza ezt a biztonságot. Ha tetszik, a tartalék az nem egy luxus, hanem az egy első védelmi vonal tulajdonképpen, egy nem várt eseménybe következik. A másik ilyen a pénzügyi biztonságot jelentő vonulat, vagy védelmi vonal, azok maguk a biztosítások. És itt a váratlan események ugyanúgy bejönnek, tehát a háztartásunkat, az anyagi javainkat, jószágainkat éri valamilyen csapás, tehát egy árvíz, egy villámcsapás a házba, vagy egyszerűen csak egy tűzeset, ahol azért több milliós forintos kár is tud keletkezni. Ha ez le van biztosítva, akkor azért a következmények elhárítása ez egy komoly védelmi vonalat jelent. Tehát a harmadik ilyen elem, ami a pénzügyi biztonság része, az a tudatos döntéshozatal, és itt megjön a családra utalok, tehát hogyha az ember azért a jövedelméhez képest egy családi költségvetést összeállít, mekkora a bevételem, milyen kiadások vannak, mi ez a kiadás, ami elengedhetetlen, nyilván a villanyszámla, gázszámla, azt muszáj kifizetni, de lehetnek olyan igények is, amit lehet halasztani, lehet csoportosítani, nem életbevágó igény, és így aztán a kiadás és bevételi egyensúlyt azt meg lehet teremteni, sőt a tartalékokat is föl lehet építeni. Vagy ha hitelt veszek föl, akkor arra is gondolni kell, hogy mennyit kell ebből visszafizetni, milyen ütemezése, milyen havi részlettel, tehát a tudatos döntéshozatal a harmadik ilyen komponens, és hát a mai manapság talán a legizgalmasabb része ez a digitális biztonság, miután a fizetések, a kifizetések, a pénzügyek, a pénzforgalom, igen, jelentős része az már digitális csatornákon történik, és hát a csalók imádják ezt a részét a dolognak megtámadni, az emberi hiszékenységet, meg a tájékozatlanságot kihasználni. Tehát ebből a négy komponensből gondolom azt, hogy a pénzügyi biztonság össze tud állni, és hát ennek a részletéről tudunk esetleg részletesen beszélni. A családnak biztos, hogy nagyon nagy szerepe van abban, hogy fiatal korban az ezzel kapcsolatos tudást és tapasztalatot a család fiatal tagjainak, a gyerekeknek, kamaszoknak átadja.
Mi van azzal a családdal, és most nyilván sok hallgatókban is felmerül ez a kérdés, amelyiknél hát hónapról hónapra érnek, és azért nagyon lehetőség arra, hogy tartalékot képezzenek. Arra, hogy komoly biztonságot próbáljanak kialakítani. Ez a 3-6 hónap, amit említett, erre nem nagyon van lehetőség. Vagy azt gondolja, hogy a saját szintjén azért mindenkinek van valamilyen lehetősége?
Ugye az emberek hajlamosak azt mondani, hogy könnyű sok pénzből takarékoskodni. De azt gondolom, hogy kevés pénzből talán még életbevágóbb takarékoskodni.
Ha nem is könnyebb, de életbevágóbb.
Semmiképpen se könnyebb, de életbevágóbb és fontosabb. Ugye én már elég idős vagyok ahhoz, hogy azért emlékezzek arra, hogy 50-60 évvel ezelőtt a magyar családok átlagának a jövedelem szintje az igen-igen alacsony volt, és gyakorlatilag mindenki, vagy majdnem mindenki nagyon alacsony szinten volt. Nem beszélve a nagyszüleinkről, akik még kevesebb pénzről gazdálkodtak, de azért én emlékszem arra, hogy a nagyszüleim és az én szüleim is, hát volt bizony hóvége, hóvégén voltak megtakarítások, például a fogyasztásba, élelmiszerekbe, és nagyon egyszerű, nagyon olcsón megszerezhető élelmiszereket is ettünk, és nem volt pazarlás élelmiszerekbe, az a típusú pazarlás, ami sajnálatos módon ma van. Tehát én nem azt mondom, hogy ez egy könnyű ügy, de azt gondolom, hogy nem teljesen lehetetlen, és még egy viszonylag szerény életkörülmények között élő családnak is érdemes megpróbálni a legalább egy havi, megcélozni a egy havi tartalék félretételét. Ezt tudom, szépen hogy könnyű innen mondani, nagyon nehéz végrehajtani, de meggyőződésem, hogy nem lehetetlen.
Szépen lassan, egyik hónapról a másikra egy kicsit, és aztán fél év alatt eljutunk addig, hogy van egy hónapunk?
Igen, ezt gondolom, tehát hogyha ez nem is egyik hónapról a másikra, hanem egyik évről a másikra, akár 12 hónap alatt föl tud épülni, már akkor azt hiszem, hogy a család egy fokkal biztonságosabb körülmények között tud élni, igen.
Kockás füzet, leírjuk, kiadás, bevétel, Excel tábla, jó, mindegy.
Tehát a technika az mindegy, a kockás füzet pontosan ugyanolyan jó, mint az Excel tábla, vagy bármilyen más applikáció. Egyébként ma ilyen applikációk sokasága elérhető bármelyik rendszerben. Tehát ahol egyszerűen csak azt kell felsorakoztatni, hogy mennyi a bevételem, a biztos bevételem egy hónapon belül, és azt jegyezni, hogy mik a kiadások. Ha valaki megnézi azt, hogy csak minden nap egy doboz cigarettát elszív, és ha csak ezt a felére csökkenti egy hónapba, azzal már körülbelül egy hónapon belül 30-35 ezer forint megtakarítást el tud érni. És ugyanígy biztosan lehet a fogyasztásban, ha valaki ezt csak egy vagy két hónapon keresztül jegyzi, megtalálni olyan elfogyasztott, elköltött pénzeket, ahol valószínűleg lehet takarékoskodni. Mondok más példákat, mobiltelefon. Tehát az, hogy a mobiltelefon előfizetésünk éppen milyen és mennyit viszel egy hónapba, érdemes körülnézni a honlapokon, hogy melyik előfizetés milyen előnyökkel, hátrányokkal, költségekkel jár. Ezeket össze lehet hasonlítani, és ma is azt gondolom, hogy a élő előfizetéshez képest néhány ezer forintot, és főleg ha a családban több előfizetés is van, 10-15-20 ezer forintokat havi szinten meg lehet spórolni. Tehát ez a tudatos döntéshozatal, a tudatos összehasonlítás és a fogyasztás minimalizálása, és adott esetben ez a bankszámlákra is vonatkozik. Ma egyre több a lényegében ingyenes vagy majdnem ingyenes bankszámlák száma is, csak meg kell találni nem kevés kutatás után a honlapokon, hogy ezek melyek, és bizony, hogyha takarékoskodni kell, ezekkel is 5-10 ezer forintokat havi szinten meg lehet spórolni. Nem akarok tippeket adni, de számos olyan lehetőség van, ahol visszatérve az eredeti kérdésre, hogy a nagyon szerény körülmények között élő családok is képesek arra, hogy akár egy év alatt, de egy havi, másfél havi megtakarítást föl tudjanak építeni. Erre buzdítanék mindenkit, legalább próbálja meg.
Na hát akkor nézzük meg a fiatalokat, hogy hogy neveljük őket, hogy náluk is működőképes legyen a dolog, hogy például adunk egy gyermeknek zseppénzt, és azt veszük észre, hogy a gyermek elköti a zseppénzt azon nyomban, amint megkapta, és másnapra nincs belőle semmije. Avatkozzunk közbe, vagy tanulja meg a saját kárán?
Hát én szerintem finom utalásokkal, közös beszélgetéssel a tanúságokat lehet, hogy együtt érdemes levonni. Lehetnek különböző sajátos technikákat alkalmazni, ha szabad ilyen személyes példát bemondani, amikor az én gyermekeim először zseppénzt kaptak, és hasonlóakat tapasztaltam, és először nyilván kiskorban heti zseppénzt kapnak, mikor már egy kicsit nagyobbak, akkor havi zseppénzt kapnak, akkor az volt a megállapodásunk, hogy ami ebből a zseppénzből a hó végén megmarad, és megtakarították, azt én megduplázom. Tehát ahhoz még hozzáteszek. Tehát, hogyha csak a példakedvéért mondom, hogyha 1000 forintból megmaradt 200 forint a hó végére, akkor én ahhoz még hozzátettem 200 forintot. És ennek egy hátulütője volt, hogy amikor már 18 évesek voltak, és mondtam, hogy akkor most a bankszámlára tesszük be a megtakarítást, apa bank sokkal jobb volt. Rögtön rájöttek, hogy ott a hozamok azért jobbak voltak. De a dolognak az a lényege, hogy igen, lehet ilyen ösztönzőket beépíteni, megbeszélni, és megbeszélni azt, hogy el szeretnél menni, teszem azt a mai világot, egy fesztiválra mondjuk a nyáron. Bizony egy belépő nagyon borsos, 30-40-50 ezer forint is tud lenni. Apa nem tud ennyi pénzt adni, de ha félreteszel erre minden hónapban 3 ezer forintot a zseppénz, abból a havi zseppénzből, amit kapta, vagy X összeget, akkor kifog, és eléred a mondjuk a felét, vagy az egyharmadát ennek a jegynek, akkor segítek kiegészíteni ezt a jegyet. Amikor én kamasz voltam például, elmentem nyári munkát vállalni. Ez is lehet egy lehetőség. Nyilván van ennek egy életkori határa, de amikor...
Igen, most már csak 16 évtől lehet, azt hiszem, hogy akkoriban még lehetett, már 10 éves kortól is.
Már 14 éves kortól is lehetett. Akkor bizony az volt, megkerestem nyáron X összeget, szerettem volna egy kerékpárt vásárolni magamnak, felét én álltam, a felét a szüleim állták, és ez egy nagyon jó ösztönző volt.
Mit gondolod, mikor érdemes ezt elkezdeni, hány éves korban?
Tehát a pénzzel való foglalkozás és a pénz értékének a tudatosítása azt szerintem egészen korán általános iskola alsó tagozatában elkezdhető. Nyilván gyereke válogatja, de valahol a 7 és a 10 éves kor között biztos, hogy már ezzel érdemes foglalkoznia. Nyilván játékos módon, és ahogy halad előre a korba a gyermek, úgy érdemes sokkal módszeresebben, tudatosabban, talán részleteket is elmagyarázva érdemes. Egy a lényeg, hogy a gyerek azt érzékelje, hogy amit a boltban megvásárolunk, a szülők megvásárolnak, annak ellenértéke van. Ezért valaki megdolgozott, és ezt nem érdemes pazarolni, nem érdemes elszórni, hanem ezt nagyon értékelni kell. Tehát a pénz mögött mindig érték jelenik meg, és a gyerekben legelőször ezt érdemes tudatosítani.
No, hát igen. Egy diákot, hogyha alapul veszünk, ugye ott van a közösségi médiumben éli az életét. Van-e tapasztalatuk arról, hogy azok a gyerekek, akik 14 évesen már 6-8 órát eltöltenek a közösségi médiában, vagy hát a képernyők előtt, azoknak a befektetési döntéseik milyenek, hogy hat ez az ő megtakarításaikra? Különös tekintettel arra, hogy vannak olyan digitális játékok, ahol ahhoz, hogy valaki eredményes legyen, ahhoz be kell fizetni dolgokat, tehát új fegyvert, új ruhát, új lehetőséget kell venni.
Hát azt gondolom, hogy a digitális térben eltöltött idő, főleg, hogyha ez nagyon fiatal korban van, az a gyerekeket nagyon könnyen eltávolítja a valóságtól. Tehát nyilván minden szülőnek egyfajta felelőssége is, az a digitális tér gyakorlatilag kikerülhetetlen. Hát nehéz volna azt mondani, hogy totálisan elzárni a gyerekeket a digitális tértől, de azt, hogy ezt valamilyen szinten korlátozott legyen, és a gyerek vagy a gyerekek ne veszítsék el a valóságérzetüket, és a valóságba is két lábbal álljanak, ebben nyilván van egy szülői, meg egy iskolai felelősség is, miközben ez borzasztóan nehéz a mai világba betartani. A kérdésre válaszolva, én azt gondolom, hogy ott, ahol ilyen pénzeket, álpénzeket lehet költeni különböző felszerelések vásárlására. Ezt nem föltétlenül tartom a legjobb ötletnek, mert, hogy mondjam, alkalmasint a szülőktől azért kért pénzt, hogy a zsiráfnak táplálékot vegyen, vagy nem tudom, felszerelést a harcosnak. Ezek, aki a játékot készíti, annak nyeresség tiszta módon, de a valós értéke ezeknek azok meglehetősen limitált és kérdéses.
Hát sajnos lejárt az időnk, pedig rengeteg dologról kellene még beszélnünk, de következő héten is teszünk rá egy kísérletet.
Így lesz. Köszönöm
szépen. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Kedves hallgatóink, Balogh László a pénziránytű alapítvány vezetőjével, elnökével beszélgettünk az elmúlt percekben a fiatalok pénzügyi neveléséről, és most pedig 10:11 krónika következik 2 percben. A mikrofonnál Szlotta Judit.
Ügyészségi hatáskör bevonta a Magyar Nemzeti Bank ügyében folyó nyomozást a legfőbb ügyészség. Az eljárást a központi nyomozó főügyészség folytatja. Az indoklás szerint az ügy szakszerű lefolytatása ügyészségi keretek között biztosítható. A nyomozást tavaly februárban a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda indította az állami számvevőszék feljelentése alapján. Magyar Péter leendő miniszterelnök szerint a legfőbb ügyész 1 évet késett, megvárta, míg a Nemzeti Bank kirablói eltűnnek a vagyonnal. Szoros és jó együttműködésre készül az új kormánnyal az építési vállalkozók országos szakszövetsége. Kói László elnök azt mondta, fontos az uniós források hazahozatala, amelyekből csak nem 2000 milliárd forintot építési beruházásokra lehetne fordítani. Emellett fontosnak nevezte, hogy a jelenleg futó állami támogatások megmaradjanak. Rakétákkal és több mint 140 drónnal támadta Ukrajnát az orosz hadsereg éjszaka, közölte az ukrán légierő. Lakóépületeket és infrastrukturális létesítményeket ért találat, sérültekről is érkeztek hírek. Az északkeleti Szumi városában lakóövezeteket ért támadás, legalább 15-en sérültek meg, köztük gyerekek. Kelet-Ukrajnában 3 sérültről számoltak be, egy iskola megsemmisült. Hadgyakorlat közben felrobbant egy harckocsi Japánban, 3 katona halt meg, 1 pedig megsérült. A balesetet valószínűleg az okozta, hogy berobbant a lőszer a jármű belsejében. Változóan felhős időre számíthatunk, főleg a Dunántúlon és a Dunatisza közén lehet zápor, zivatar. A szél megerősödhet. Napközben 12-17, este 5-11 fok valószínű. A híradást Fehérvári Petra készítette.
Délelő Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Horváth Szilárd.
Különleges lehetőséggel várja az időseket is egy Veszprémben élő japán tanárnő. A nyelvoktatás mellett Ikebana, Haiku és Teha délután is szerepel Morita Tomoko alkalmain, amikre egyre többen mennek, hogy megismerjék a távoli kultúrát. A tapasztalat szerint bár a két nyelv között sok hasonlóságban, az idősebbeknek nehezebb a japán nyelvtanulás, inkább a kézügyesség vagy a zene vonzó számukra. Ezzel együtt mindig van, aki szeretne japánul tanulni. Felszegi Csaba riportja.
Alapvetően én tanítványomnak tervezek japán kulturális programot, nyitott programra teszem.
Morita Tomoko, a Japán Centrum Veszprém vezetője.
Például most jelenleg Ikebana klubot indítottuk, miben nagyon sokan érdeklődött mindenféle, például, amit mondtam, a Ikebanát is, meg a tea kóstolásra, haikut csinálni, aztán sudo kaligráfiát lehet próbálni, és tényleg érdekülnek. Próbáljuk azt a tevékenységet, és kicsit ismerjük a japán szokásokat, és magyarázok, hogy milyen kor csinálunk, különösen ilyen szezonális programokat megmutatjuk.
Idősebb generációt érdeklik ezek a programok, tehát jönnek?
Igen, ez különösen szerintem nyelvtanulásra már sajnos ugye, úgy érzi, hogy ez most nem annyira.
Mert a Tomoko nyelvtanár, különben mondjuk el azt is.
Igen, viszont a kulturális programra jönnek, érdeklődnek, igen.
Mondta az Ikebanát például, itt mondjuk hány 50 pluszos idős ember van?
Hát most 10 fővel indítjuk azt a klubot. Már kicsit már sok is, de Pestről jön egy japán tanár, és havonta egyszer áprilistól csináljuk, és már meglátjuk más programot is. Valaki mondta, húzó tanfolyamot is indítjam, már meglátjuk, az is lehet.
Mondjuk pont az Ikeban, amit talán mi jobban ismerünk, itt mi az, amit nyújtani tud ennek az idősebb generációnak?
Hát először szerintem szép, és érdeklődik, de ha Ikebanát tanulunk, akkor mindig a japán gondolatát is, ez is ugye zen buddhista gondolatából indul. Nem így tanítjuk, mint a várásként, de mégis benne van, és ő talán azt érezi, emiatt érdeklődött. Aztán talán a tényleg szépek, hazabiheti egy kis csokort, Ikebanát.
És benne van a természet, ugye, tehát ez tulajdonképpen egy nagyon kellemes elfoglaltság időseknek is.
Igen, és nem csak virág, hanem a kerámia is van benne, ugye, sok mindenféle van, az is érdekes. Behozzuk a természetet házba.
Japán fesztiválokat is szervez. Itt mondjuk milyen érdeklődés van, főleg az idősebb generáció részéről?
Mi próbáljuk, nem minden félret hozzuk, hanem a mindenből tényleg mélyebb, autentikusabb dolgokat. Hát nézi...
Mert hogy ez olyan nagyon különleges dolog, főleg a japán kultúra nekünk.
Hát messze van. Hallottak, nem láttak. Azért is jönnek megnézni a saját szemmel.
Japán zene mondjuk érdekli őket?
Igen, egyszer csináltam nyitott programot, olyan japán hangszereket meg lehet nézni. Teljesen más hangrendszer van, meg a nyilván hang is más, úgyhogy az is erre is érdeklődött. Én szerintem a magyarok nagyon sokat tanulnak a zenéket, és azért is még jobban érdeklődik.
Tomoko nyelvet tanít, ugye japán nyelvet. Japán nyelvet idősebbek tanulnak, érdeklődnek?
De nekem most inkább kisebbek jönnek, 10-9 évesek is, és komolyan tanulnak. Ja, főleg talán animéket néznek, azért fogékonyabban tanulnak. Idősebbek az hát 35-40 az a határ. Inkább céljuk is van, hogy Japánba szeretne utazni, vagy dolgozni, meg a nyelvvizsgára is érdekli. Nyugdíjasok, az nincsen.
De gondolom volt azért idősebb tanítványa korábban, ő mondjuk mennyire volt fogékony?
Volt, aki már volt Japánban, és újra szeretnek tanulni.
Mert az idősebbetek nehéz, esetleg nehezebb a japán nyelv, a fiatalok könnyebben tanulják.
Hát igen, de én nem mondanám nehéz nyelv, mert nagyon hasonló a magyar nyelvhoz. Például sorrend is lehetne össze-vissza tenni. A kiejtés, ugye én írószakban is tanítottam, kiejtés például magyaroknak könnyebb, mint a hát angol nyelvű beszélőknek. Még a szerintem magyarok nagyon nyelvérzéke jó.
Felszegi Csaba Morita Tomokóval beszélgetett. Mint hallottuk, egy új nyelv megtanulása sokak számára a fiatalabb korhoz kapcsolódik, pedig tényleg egyre több kutatás bizonyítja, hogy idősebb korban is érdemes belevágni. Nem csak azért, mert új tudást ad, hanem azért is, mert segít megőrizni a szellemi frissességet. Bővíti a társas kapcsolatokat is. A világhálós lehetőségek is vannak ma már, alkalmazások, rugalmas tanfolyamok, mindenki számára elérhetők, de hát miként kezdjünk hozzá, és mi segíthet leküzdeni a kezdeti nehézségeket? Erről beszélgetünk vendégünkkel, Salusinszky Andrással, a Szeniorok Nyelviskolája igazgatójával. Jó napot kívánok
önnek! Jó napot kívánok, és köszöntöm a rádió hallgatókat is.
Tehát nehezebben állunk neki idősebben nyelvet tanulni, mint fiatalabban.
Én azt gondolom, hogy mindig egy motiváció kérdése az, hogy az ember könnyen és hatékonyan tanul-e idegen nyelvet. Nyilván időskorban is meglehetnek azok a motivációk, amik miatt mi nyelvet tanulunk. Például, hogyha van nekem egy külföldön élő gyerekem, akinek a felesége vagy a férje az csak idegen nyelven tud, akkor ez egy olyan erőteljes motiváció lesz, ami miatt én nagyon szívesen tanulok. De nyilvánvalóan egyébként nagy általánosságban, hogyha egy szabályt kell mondani, akkor fiatalkorban, tehát gyerekkorban, mint a kosz, ragad ránk a nyelvtudás.
Ahogy az anyanyelvünk is ránk ragadt, ugye?
Igen,
úgyhogy
tehát
nem
egy ilyen
nyelviskolába.
Tudóskodhatnék, és mondhatnám ilyen spontán akvizíciónak, tehát milyen érdekes az, hogy mi bármit képesek vagyunk megtanulni. Felnőtt korban, ahogy egyre idősebbek vagyunk, ez nyilvánvalóan nehezebbé válik, de egy érdekes és értékes elfoglaltság.
Mit csináljon az a tanuló, aki idősebben nem mer megszólalni? Azért itt önök ugye, nézem itt a Szeniorok Nyelviskolája, azt mondja 50 fölött, ugye nagyjából ezt mondhatjuk, hogy
igen,
50 fölöttieknek.
Igazság szerint én lassan 50 leszek, mondjuk még csak 48 idén, ezért majd ezt át kell gondolni, hogy ez a Szeniorok Nyelviskolája kicsit kitulódott, mert leginkább 60 és 70 év közöttiek a tanulók. Először is egy nagy adag bátorságra van szükség. Ugye ez a generáció, ez még nagyon grammatizáló, fordító módszerekkel tanult, és az volt a jellemző erre a generációra, aki ma 60-65 éves, vagy még idősebb, hogy azt mondták neki az iskolában, hogy te először tanuld meg a nyelvtant, és majd utána, hogyha tökéletesen tudod a nyelvtant, akkor tudsz, akkor van jogod kommunikálni. Mi ehhez képest azt mondjuk, hogy miért ne lehetne már a kezdetektől fogva beszélni? Mindenkinek joga van a nyelvet használni, tehát mi nem nyelvhasználatokat tanítunk, hanem éles helyzetekbe tesszük a tanulókat, és nyilván egyébként egy tanár-tanuló interakció, hogyha ők vannak párban, az mindig sokkal nehezebb, mint ha mondjuk két tanulót teszek egy csoportban párba, és ők egymással kommunikálnak, mert nagyon hasonló a nyelvi szintjük. Tehát van egy csomó stimulus, amivel lehet bátorítani.
De akkor vannak itt megoldások a nyelviskola részéről is, hogy kiket érdemes egy csoportba tenni.
Persze, mindig előzetes tudásszintmérés alapján.
Tudásszint csak, vagy pedig ilyen lelki alkat is?
Hát, ha meg tudnánk csinálni ezt a dolgot, annyi jelentkező lenne, akkor nyilván lehetne ezt csinálni, de a tanárok inkább nagyon profik abban, hogy csapatot tudjanak építeni, tehát valódi tanuló közösséget hozzanak létre, és a szeniorok ebben, tehát az idősebb korosztály borzasztó hálás és jó tanuló. Azért mondom ezt, mert ha valaki mondjuk hiányzik valamilyen egészségügyi okok miatt az óráról, vagy hiányzik egy utazás miatt, akkor automatikusan egymásnak elküldik a leckét, beszámolnak arról, hogy mi történt. Tehát nagyon nagy összetartás van, közös sütizés, közös hobbik, tehát ez egy társasági esemény is.
Nézzük meg a motivációt. Azt írja az egyik hallgatónk, hogy én 53 évesen pont ezért kezdtem el angolul tanulni, amit ön említett az előbb, hogy a lányom párjával tudjak beszélni, ne kelljen mindig tolmács. Találtam tanárt, mert az online tanulás nekem kicsit idegen.
ez egy motiváció, amit ön említett. Milyen motivációk vannak még? Mit tapasztalnak?
Én szerintem az utazás az egy nagyon erős motiváció. Azt, hogyha az embernek van valami hobbija, az mindig nagyon segít. Tehát ha én mondjuk kötni szeretek, nem tudom, hogy mennyien kötnek a hallgatók közül, és a magyar kötő újságokat már mind kiolvastam, akkor inspirációt külföldi újságokból, internetes tartalmakat idegen nyelven tudok olvasni, és ez sokkal, tehát ez egy nagyon, nagyon szeretjük, hogyha egy tanulónak van hobbija, mert akkor idegen nyelven természetesen utána olvas ezeknek a dolgoknak. A másik, az pedig egy számomra érdekes dolog volt, amikor a szeniorok nyelviskoláját megalapítottuk, ez 2012-ben volt, hogy...
Amikor nagyon 31-32 éves volt.
Én igen, de igen. Apám volt az ötletgazda.
Pedig pont erre akartam rákérdezni, hogy miért gondolta azt 31-32 évesen, de az édesapja
gondolta. Én elmondom ezt. Nagyon szívesen, röviden elmondom, hogy mi a Studio Italia olasz iskolát, tehát apám alapította 1990-ben, mai napig foglalkozunk olasz nyelvvel, kultúrával, főzéssel, utazásokkal, és azt vettük észre a gazdasági világválságot követően 2008 tól kezdődően, hogy nagyon sok fiatal elment külföldre a mi tanulóink közül. És nekem jött igazából az az ötletem, hogy valamit kéne csinálni azokkal, a címeik megvoltak, tehát ahol ők laktak. Mi lenne, ha valamit ajánlanánk a szüleiknek, akik viszont itt maradtak? És egy valós piaci rés volt ez, alig várták a szeniorok, hogy meg legyenek szólítva. És akkor idejön az a motiváció, amit elkezdtem mondani, hogy ők tulajdonképpen az a generáció volt, akik a rendszerváltás körül olyan 40 évesek lettek. És az 40 évesek voltak, és az egész rendszerváltás utáni életüket úgy élték, hogy idegen nyelven milyen jó lenne, ha tudnának, és mennyivel több mindent lennének képesek munkában, karrierben elérni. De azt mondták, hogy ők erről már lemondanak, és inkább majd nyugdíjas korukban, amikor több szabad idejük lesz, akkor megtanulnak angolul. De volt olyan is, aki mondjuk angolul, meg németül tök jól tudott, és azt mondta, hogy egy másik neolatin nyelvet, mondjuk olaszt, vagy spanyolt, vagy franciát szeretne megtanulni, mert egész életében arra várt, hogy eljöjjön az a pillanat, amikor van szabad ideje, és tud még egy nyelvet tanulni.
Az imént hallgattuk együtt Morita Tomokot, aki elmondta, hogy nem csak nyelvet tanít, hanem kultúrát, recepteket, főzést és egyéb dolgokat a japán kultúrával kapcsolatban. És ön is említette, hogy a mai nyelvtanulás nem olyan, mint régen, hogy elkezdtük a nyelvtannal, és akkor ezt bemagoltuk. Ez is fontos, hogy a kultúrát, meg főzést tanítsunk, meg egyebeket. Van olyan angoltanárnő, aki például elviszi mondjuk egy étterembe a gyerekeit, és akkor azt mondja, hogy igen, a pincérrel meg van beszélve, angolul fogtok rendelni, helyzeteket gyakorol velük.
Igen, ez egy nagyon, amikor én angolul tanultam még a 90-es években, akkor is már a fejlettebb gondolkodású tanárok javasolták, hogy menjek el a régi posta utcába, a McDonald'sba, és rendeljek angolul, és gyakoroljam a rendelést. Szoktunk nyilván kulturális elemeket beletenni, de angol esetében azért ugye ez az angol, amit mindenki tanul, ez... Már most az angol tanárok...
Jó, maradjunk az olasznál akkor inkább.
Jó, az olasz nem muszáj. Ja. Tehát az olasz nyelv és kultúra... Tehát Olaszország nincs
vagy meg... Vagy éppen a japánról beszéltünk.
Olaszország először. Nincs meg kultúra nélkül. Tehát az olasz életérzés az kultúrából, ízekből, illatokból áll, és nélkülözhetetlen, hogy belecsempészek az összes órába olasz elemeket, hiszen azért tanul mondjuk valaki olaszul, mert olaszossá szeretne válni, és a lelkének ez egy jó wellness program. A angol esetében is nyilván egyébként szoktunk minden nyelvkönyv és minden tananyag tartalmaz mindenféle Angliával, Amerikával kapcsolatos témákat, de leginkább azért például arra kell felhívni a figyelmet, hogy mondjuk ha itt vagyunk ezekben a visegrádi térségben, hogy mondjuk egy cseh nagymama egy magyar nagymamával egymással tudnak beszélgetni egy számukra érdekes témáról. Tehát igazából az angol az kinyitja a kapukat, és legtöbben ezért kezdenek el tanulni az időskorban, hogy meglegyenek nekik ezek a lehetőségeik.
Vannak kialakult olyan típusú gátlások, problémák, hogy jaj, hát kinevetnek, hogyha megszólalok? Vannak az idősekben ilyen problémák?
Ki kellett vennünk a zárótesztet. Képzelj el, hogy minden kurzus végén egy mini vizsgát csináltunk ezelőtt tizenpár évvel, és olaszból most is csinálunk, tehát van egy záróteszt, egy pici beszélgetés, egy számot adunk arról, hogy kinek milyen eredménye volt. És azt vettük észre, hogy felmegy a vérnyomásuk a szenioroknak, és izgulnak, és attól félnek, hogy meg fognak bukni a vizsgákon, ezért gyorsan kivettük, és szóbeli értékelést csinálunk. Szerintem a tanár Rok, az én kollégáim borzasztó ügyesek abban, hogy ezeket a gátlásokat levetköztessék a tanulókról, tehát nem félnek ők egymástól, nem félnek egymás előtt megszólalni, kommunikálni. Az a jó a szeniorokban, hogy mindenki másban tapasztalt. Tehát van, aki beszélni tud jobban, van, akinek a szövegértése, írott szövegértése jó, és én azt szeretem a szenior nyelvtanulókban, és erre ezt mindenképpen el szerettem volna mondani, hogy a gyerekekkel szembeni tanulás abban különbözteti meg őket, hogy a szeniorok azok nagyobb képzelő erővel rendelkeznek. És a nyelvtanulási folyamatban az, hogy én már láttam egy helyzetet, és ki tudom következtetni, hogy ez vajon mit jelent, az nagyon-nagyon sokat segít.
Az értelmezésben.
Az értelmezésben, és abban, hogy megjegyezzem, a szeniorok nagyon tapasztaltak, ezért is szeretem őket szeniornak hívni, mert az életben nagyon tapasztaltak.
A szellemi frissesség megőrzésében mennyire segít a nyelvtanulás?
Vannak mindenféle kutatások, hogy az Alzheimer-kor, a demencia ellen ez mindenképpen jó, de a mentális frissességet az segít fenntartani. Beszéltem egyszer egy szeniorral, aki azt mondta, hogy pokoli nehéz az a dolog, amikor az ember 40 év munkaviszony után hirtelen ott találja magát, hogy nem kell sehova mennie, nem kell felöltöznie, tréningnadrágban, otthoni ruhában van. A szeniorok nyelviskolájába eljönni, a Westennél vagyunk, ha szabad ilyet mondani.
Budapesten. Az egy alkalom, ugye?
Az egy alkalom. Hajat kell csinálni, sminkelni kell, fel kell öltözni, és végre az embernek van valami programja, ami egy komoly elfoglaltság.
Azt kérdezi az egyik hallgatónk, hogy van-e francia nyelvoktatás önöknek?
Hogyne.
Van francia is. Ott is ugye a kultúra eléggé fontos, gondolom, ugyanúgy, ahogy az olasznál, tehát ez nem nagyon. Mennyi idő kell reálisan, hogy valaki 50 év vagy 60 év fölött megtanuljon egy idegen nyelvet, legalább ugye mindennapi szinten?
Melyik nyelvet mondjuk?
Hát legyen az olasz, de ugye ezek szerint nem mindegy, hogy melyik nyelvet.
Nem, szerintem angolul könnyebb? Sokkal könnyebb és gyorsabb megtanulni, mondjuk egy középfokú nyelvvizsga szintjére. Vagy azt mondom, hogy egy alapvető kommunikációs helyzetekben való megfelelése.
Miért könnyebb?
Azért, mert kevésbé nyelvtanos nyelv, sokkal több input van, sokkal több inger van, tehát észre se vesszük, hogy tehát valójában igazi kezdő ember angolból nincsen.
Itt van körülöttünk a nyelv.
Itt van körülöttünk, elég kinyitni a szemünket, és egy csomó mindent tudunk. Tehát én azt mondom, hogy angolul mondjuk heti kétszer két órában egy biztonságos kommunikáció képes nyelvtudáshoz mondjuk egy olyan másfél év kell. kettő év.
Napi kétszer, vagy a heti kétszer két óra.
Igen, ez,
ez az egyik lehetőség. Vagy pedig heti hétszer mondjuk fél óra. Melyik hatásosabb? Már nagyjából ugyanannyi a kettőnek a mennyisége. Tehát kevés időt foglalkozik
minden nap. Nem feltételezem, hogyha valaki kétszer másfél órát foglalkozik a nyelviskolában nyelvtanulással, akkor ő legalább otthon ennyit ne tanulna még.
Értem.
Tehát én ez most így komolyan mondom.
Tehát minden nap foglalkozunk.
Tehát én szerintem igen, tehát hogyha ez olyan, mint a sportolás, gondolom én, hogyha heti kétszer elmegyek egy edzőterembe edzeni, de azért még gyalogolok, nem? A lépcsőket felmegyek a lépcsőn gyalog, meg, tehát hogy nem csak az a fix sport tevékenységem. Nyilván a legjobb, hogyha az ember egy anyanyelvű emberrel, párral összekerül, és vele éli az életét, akkor az egy full immersion, egy totális elmerülés, ami állandóan angolul, vagy immersione totale, olaszul tanul.
Igen, ez biztos egy nagy motiváció. Nagyon szépen köszönöm ennek a beszélgetést. Kedves hallgatóink, az elmúlt percben Salusiszki Andrással, a Szeniorok Nyelviskolái igazgatójával beszélgettünk.
Délelőtt a Kossuth Rádióban.
És most pedig a szavak erejéről lesz szó, de a régi szavak kifejezések erejéről, egyelőre magyar nyelven.
Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozat szerkesztő Társi István.
Maradomban mit tehettem, végig vágtam rajta.
László Imre éppen arról énekel, hogy a sajó kutyája miután megugatta, ő megütötte. Majd úgy folytatja, hogy mit ugatja a gazdáját az ebatta farka. Ebatta. Ha visszautaznánk az időben, meglepődnénk, hogy mekkora ereje volt egy-egy ilyen szónak.
A kis sofőr kiordított mellette, hát mikor érünk haza, nagypapa? A vénkocsis szólt, helye vatt a tölke, csak tőlem függ, mikor megyek haza.
Ma talán csak egy csintalan gyerekre mondjuk, de évszázadokkal ezelőtt az ebatta kifejezés komoly sértésnek, sőt veszélyes szitokszónak számított. Német Miklós nyelvészt hallják.
Nagyon sok olyan szitokszó káromkodás maradt fönn, ahol az eb, illetve az ebtől való származás kerül szóba. Például ebanyájú, ebágyából szakadt, ebágyában született, kutyafoganású és hasonlók, de az a helyzet, hogy itt az eb az csak helyettesítőként van jelen. Az eb a sátánt, az ördögöt vagy a boszorkányt helyettesíti.
Látjuk tehát, hogy a kutya, az eb ebben a kontextusban nem a hűséges házőrzőt jelölte, hanem valami sokkal sötétebbet. Hogyha valakit ebattának hívtak, azzal gyakorlatilag megkérdőjelezték az emberi mi voltát és a lélek eredetét. Ez pedig a régi világban nem maradhatott következmények nélkül.
Az ebatta az egy picit finomabb, mint azt mondjuk, hogy ördög adta, de egyéb iránt a megítélése és a büntetőjogi konzekvenciái ugyanolyan szigorúak voltak az újkorban is és a középkorban is, mint hogyha az ördögöt emlegették volna. Hiszen mindenki számára nyilvánvaló volt, hogy az ördög, a sátán, sőt a boszorkányok is előszeretettel jelennek meg kutya képében. Tehát itt nem az állattal van a baj, hanem hogy az állatban lényegében a boszorkány rejtőzik.
A középkori és újkori ember számára a hit nem magánügy volt, hanem a társadalmi együttélés alapköve. Aki tehát ebattázott, az nem csupán a szomszédját szitta, hanem egy sokkal súlyosabb bűnt, sőt, vádat fogalmazott meg.
Ezt azért is nagyon szigorúan büntették, mert itt nem egyszerűen a másiknak a becsületébe gázolásról volt szó, hanem az isteni teremtés mindenhatóságába vetett hitnek a megkérdőjelezéséről.
Érdekes látni, hogyan szelidül meg a nyelv az évszázadok alatt. Ami egykor peres eljárást vagy súlyos közmegvetést vont maga után, az mára a népnyelv színes elemévé, sőt szinte kedveskedő dorgálássá vált.
Hangtár. A
Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az NTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
Kedves hallgatóink, ezzel a mai délelőtt véget ért. A szerkesztő Herceg Tibor, a hangmester Szilágyi Zsolt és a gyártásvezető Mali Andrea nevében is búcsúzik a műsorvezető Horváth Szilárd. Vigyázzanak egymásra délelőtt és azután is, és ne feledjék, mai délelőtt műsorunkat meghallgathatják a mediaclick.hu weboldalon. Délelőtt holnap is lesz persze. A egy téma azok közül, amivel foglalkozunk, életveszélyes, mégis sok háztartásban ott van, a katasztrófa védelem figyelmeztet, bár nem úgy gondolunk rá, mint tűzveszélyes dologra, de pont ezért válhatnak veszélyessé a felhalmozott lomok. Hogyan tároljuk a tárgyainkat tűzvédelmi szempontból? Holnap ezt beszéljük meg, többek között a délelőtt műsorban. Most 11 órakor rövid krónika után kezdődik a helyi Takosúton. A műsor munkatársai ma a Szegedi Keresztény Róma szakkollégiumot járják be. Szóval csak én búcsúzom önöktől, maradjanak velünk! Regreso a la